a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Halmosi Péter, a magyar válogatott, a Haladás, a Debrecen és sok egyéb külföldi csapatjátékosa. Fiatalon került be az NB1-be, 22 évesen pedig már válogatott is volt. Játszott Ausztriában, majd a Debrecenhez került, ahol háromszor lett bajnok csapattagja. Ezt követően igazolt Angliába, ahol játszott a legmagasabb osztályban is. Pályára lépett egykori világklasszisok ellen, őrizte Cristiano Ronaldót is bajnoki mérkőzésen. A magyar válogatottal nem jutott ki világbajnokságra és Európa-bajnokságra, és gólt sem sikerült szereznie, de elégedett pályafutásával. Egy különös rekordot tart a magyar labdarúgásban, édesapjával összesen 608 alkalommal léptek pályára a Haladás színeiben. Hallgassák meg Halmosi Péterrel készült beszélgetésünket. Hát amikor felhívtalak telefonon, hogy megbeszéljük ezt a találkozót, akkor mondtad, hogy kívül a később inkább, mert most éppen már öltözöl, edzésre készülsz. Hány éve van ez már, hogy nappal, este, éjjel-nappal mindig edzés van?
Hát 5 évesen már focizgattam, de ugye a mi időnkben még nem volt obodás foci, és én úgy emlékszem rá, hogy 7 évesen tudtam kezdeni Haladásba focizni, az akkori HVS-ébe, úgyhogy 7 éves korom óta nekem a hétvégéimet, meg a mindennapjaimat a foci tölti ki.
Elárulhatjuk azért, hogy 47 leszel idén,
40 éve.
És hát még mindig ott vagy a pályán, és rád nézve teljesen versenysúlyodnál vagy.
Igen, igen, itt a király esélybe focizom még, most már ez a 6. szezonom 6 éve. Fittségre ugyanolyan fit vagyok, mint amikor profi voltam, talán pár kiló izom lement rólam, de súlyra ugyanannyi vagyok, mint amikor profin fociztam. Hát az izületeim már nem egészen olyanok, mint akkor voltak, de hál' Istennek nem vagyok sérülékeny. Az, hogy a fáradtságtól, meg a terheléstől fájnak a lábaim, az meg ennyi időskorban teljesen normális.
Szoktál valami könnyítést kérni edzésekre?
Hát én most már az edzéseket úgy csinálom, ahogy én érzem. Edzek, tehát mindig ott itt vagyok általában edzésen, 4 edzésből 3 biztos, de az edzés intenzitást is én úgy csinálom, ahogy érzem, hogy kell. Én tisztában vagyok azzal, hogy a testemnek mire van szüksége ahhoz, hogy hétvégére jó állapotban legyek, úgyhogy én ennyi idősen már össze tudom ezt rakni magamnak.
És maradtál támadó?
Nem, ebben a szezonban visszakerültem védőbe, 3 belső védőzünk ettől a szezontól. Én vagyok a közepe, jobb oldalon Schimmer Szabi, meg a bal oldalon Németh Milán, régi Haladás legendák, úgyhogy mi 3-on ott hátul megoldjuk ezt.
Úgy tűnik, hogy sikerül, mert évek óta készültök az NB3-ba, de most vezettek annyi ponttal, hogy már csak ti szúrhatjátok el legalábbis a megyei bajnokság megnyerését.
Hát még van hátra 2 meccsünk, és akkor utána jön a rájátszás, az első 4 játszik egymással, 6 mérkőzés még, tehát 8 mérkőzés van, azért messze van még a vége. Egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy ezt csak mi ronthatjuk el, hiszen 10 pont az előnyünk a másodikkal szembe. Ahova most megyünk majd Sárvárra, hétvégén, ha ott nyerünk, akkor 13 pontra is nőhet a különbség. Úgyhogy tényleg úgy néz ki az elmúlt évek után, hogy ebbe a szezonban talán meg tudjuk nyerni. Aztán, hogy osztályzót játszunk, nem játszunk osztályzót az NB3-ért, az majd kiderül.
És ha sikerül bejutni az NB3-ba, akkor te folytatod?
Hát, hogyha a Király Gabi nem küld el, vagy az Egyesület meg szeretne tartani, akkor én biztos, hogy nem hagyom abba. Sérült nem vagyok, hál' Istennek. Az, hogy itt-ott fáj, az egy dolog. De én még igen fociznék. Amíg mindig azt mondtam a Gabinak is, hogy lehet, hogy én akkor fejezem be, ha tolókocsiba toltok le majd a pályáról. Én nekem szükségem van még erre a mozgásra, erre az adrenalinra, ami az öltözőt, meg ami ezt az egész futballközöget körbeveszi.
Gábort már nem tudjátok rábeszélni, hogy beálljon a kapuba.
Hát mindig mondja, hogy lejön, de 2 éve elszaggatom tőle. Ugye őnek itt az Egyesületben nagyon sok dolga van, úgyhogy nem nagyon van erre ideje, de úgy mindig néha-néha elsüti, hogy ma jövök, de nem sikerült még leírnie.
Tulajdonképpen az nem meglepő, hogy már gyerekkorodban elkezdtél futballozni, mert ti igazi sportcsalád vagytok.
Igen, édesanyám válogatott atléta volt, édesapám válogatott focista volt. A bátyám is, aki szegény már nem él, utánpótlás válogatott volt, a Lipcsei Petékkel, Halmai Gabiékkal, meg van nekem egy lány ikertestvérem, ő meg atléta volt anyu után. Mind a ketten jó tehetségesek voltak, és jók voltak abban, amit csináltak, de nem volt meg az az elszántság, meg az az akarat bennük, ami bennem, úgyhogy nem lettek sportban sikeresek, de igen, tehát a géneket azt örököltük a családból.
Te mikor érezted úgy, hogy van ebben lehetőség? Gyerekkorodban már felfigyeltek rád, és játszottál utánpótlás válogatottakban folyamatosan?
Akkor még talán nem, úgy emlékszem, hogy U15-ben nem volt utánpótlás váltott. Én nem voltam utánpótlás váltott egészen, annak idején úgy hívták, hogy U21 vagy olimpiai válogatott. Tehát én igazából a felnőtt csapat alatti csapatba kerültem be, 18-19 éves korom körül, a Gelle Imre bácsinál, és utána meg a Gelle Imre bácsi lett a felnőtt válogatottnak is az edzője, és 22 éves koromban föl is vitt igazából az utánpótlás válogatottból egyből.
Addigra már hány idényed volt az első osztályban?
18 évesen mutatkoztam be, de akkor volt egy sajnálatos sérülésem, porccal kellett műteni, és végig a felnőtt csapatnál voltam, a felnőtt csapattal edzettem, de 20 évesen kezdtem el stabilan játszani az NB1-be, és igazából onnantól kezdve stabilan játszottam, meg a mai nap is stabilan játszom.
Akkor milyen volt a haladás?
Hát NB1-es, én a haladással NB2-be 20 mérkőzést játszottam, mikor átszervezés volt, most a pontos évet nem fogom tudni megmondani, de valamikor 2000-2001-ben lehetett ez, akkor ilyen fél év alatt, mert átszervezés volt a bajnokságokban, fél év alatt sikerült visszajutnunk. 20 meccset játszottam NB2-be, ami egy elég erős NB2 volt, 12 gólt sikerült a 20 meccsen rúgnom, és én igazából, amikor mielőtt elmentem a haladásból, akkor is NB1 volt, meg mikor visszajöttem, akkor is, és 9 éven keresztül még NB1-ben játszottam a haladással, abban az évben estünk ki, amikor én abba hagytam a futballt.
Ugye mondtad, hogy elmentél a haladásból, miért mentél el?
Hát 22 éves voltam, még nem is töltöttem be talán a 22 évemet, mert szeptemberi vagyok, és én júniusban igazoltam ki a GK-hoz, az osztrák első osztályba, aki akkor egy top csapat volt. A haladás akkor is kiesett, abban a szezonban egy nagyon jó haladás esett ki annak idején, volt válogatott játékosokkal. 22 éves voltam, egy osztrák top csapathoz tudtam igazolni, keresett abba az időben a Ferencváros, az Újpest, szó volt arról is, hogy oda megyek, meg szerettem volna lépni a karrierem szempontjából, meg a fejlődésem szempontjából, meg hát meg akartam tapasztalni, hogy egyetlen egy más futball közepbe, egy papíron erősebb csapatba, erősebb bajnokságban mire vagyok képes.
Mire voltál képes?
Hát a Grazba kikerültem, ahogy az előbb is említettem, 22 éves voltam, az első 10 meccsemen 4 gólt rúgtam, aztán elküldték azt az edzőt, aki engem kivitt, mert a csapat nem szerepelt jól, és jött egy osztrák edző, aki egyből a külföldieket félrerakta. Jól indultam, de aztán utána önhibámon kívül, mondhatom így, mert jól teljesítettem, de nem számítottak rám. Egy év után hazajöttem Debrecenbe, és utána 3,5 évet Debrecenben töltöttem, ami az akkori bajnokcsapat volt, háromszor nyertem a Debrecennel bajnokságot, aztán onnan következett Anglia.
Általában azért pályafutásod azon szakaszában a gólokat várták tőled?
Várták tőlem a gólokat is, de mivel én szélső középpályás voltam, ezért egy assziszt, egy gólpassz az ugyanazt jelentette, mindegy gól, úgyhogy hál' Istennek azért gólokat is rúgtam, tehát nem azt mondom, hogy 10 gól fölött rúgtam, azért az ritka volt, hogy 10 gól fölött rúgtam egy bajnokságba, de egy 5 és 8 gól között mindig megrúgtam szélsőként, meg körülbelül ugyanannyit, ha nem több gólpasszt adtam egy szezonba, úgyhogy hál' Istennek ezeket a statisztikákat én tudtam hozni annak idején.
Akkor is volt ilyen infrastruktúra, mint most van itt például a Királyesénél, ahol beszélgetünk? Debrecenben voltak ilyen feltételek?
Hát se Debrecenben, sehol nem voltak ilyen feltételek. Premier Ligában igen, meg Angliában. Grazban is talán, de azért nem lehet összehasonlítani. Az utánpótlásban biztos, hogy nem volt abban az időben semmilyen. Sőt, hogyha most így visszagondolok, az angliai légióskodásom után, amikor visszatértem 2011-ben a haladásba, a haladás NB1-be volt, kimerem mondani, miért nem merném kimondani, szakadt szerelésbe edzettem le. Nem salakon, de göröngyös edzőpályán edzettünk volt, hogy nem tudtunk NB1-es bajnoki mérkőzés előtt edzeni, mert annyi eső esett, aztán nem tudtunk nagyon hol edzeni, és ez nem is olyan régen volt, 14-15 éve a haladással NB1-be, de mégis sikerült abban az időben azoknak a haladásnak jó szerepelni, nem is egyszer az NB1-be.
Na meg a Debrecennek is, akkor ott egyedülalkodóak voltatok. Mitől volt olyan az a Debrecen?
Hát a 90 vagy a 99%-a volt válogatott vagy válogatott játékos volt. Abban az időben azt tudni kell, hogy a Szima Gábor volt az elnök, a tulajdonos, és abban az időben ő nagyon-nagyon sok pénzt tett a debreceni futballba. Nem volt közel ennyi pénz a magyar futballban, mint mostanában. Egy Ferencváros, egy Újpest is anyagilag a Debrecen magasabb szinten volt a Szima Gábor miatt, és hát nagyon-nagyon jó játékosokat tudott igazolni, meg mellette ott voltak a lokálpatriót, a Debrecenek, a Sándor Tomásék, a Dombi Tibiék, Madar Csabiék, sorolhatnám Bőrzoliék, és egy nagyon erős mag volt, debreceni mag volt, ami mellé minőségi válogatott játékosokat tudtak igazolni, külföldi válogatott játékosokat is. Hát azért nagyon-nagyon erős Debrecen volt. Én megmerem kockáztatni, hogy az a csapat most is versenyben lenne a bajnoki címére ebbe a magyar NB1-be.
Akkor már rendszeresen voltál válogatott?
Igen, én 22 éves korom óta haladásból kerültem be először a válogatottba, és játszottam is 3-4 mérkőzést. Én minden csapatomból, ahol játszottam, az a haladásba kezdtem, ugye a GLK Graz, utána Debrecen, a Plymouth az angol másodosztály, és utána következett a Premier League, a Hull City. Én minden csapatomból voltam válogatott, nem csak kerettag, hanem pályára is léptem. 2002-től 2013-ig folyamatosan válogatott kerettag voltam. Ha jól emlékszem, 7 szövetségi kapitányt fogyasztottam ez idő alatt, úgyhogy igen, én már úgy kerültem Debrecenbe és Grazba és mindenhova, hogy többszörös válogatott voltam.
Válogatottban figyeltek föl rád külföldi csapatok, vagy a Debrecenből tudták kiigazolni?
Hát ugye a haladáshoz itt közel volt az osztrák Grác, nem volt messze. A GLK az itt figyelt fel rám ugye a haladásból, de ahogy az előbb említettem, már voltam felnőtt válogatott, és igen, Debrecenből tudtam kiigazolni Angliába. Volt előtte több lehetőségem, mert 27 évesen igazoltam ki az angol másodosztályba, a Plymouthba. 25 éves koromban, akkor már 2 bajnoki címet nyertünk, többszörös válogatott voltam. Akkor nagyobb klubok is kerestek, de anyagi okok miatt nem jöttek össze. Nagyon sok pénzt kért értem a Debrecen abban az időben. Itt a Celticről van szó, a skót bajnokról, aki abban az időben talán még nagyobb klub volt, mint mostanában, de most is folyamatos BL-induló, meg egy olasz Pármáról, tehát nagyon sok lehetőségem lett volna már 25 évesen, csak annyira ragaszkodott hozzám Debrecenbe az elnök úr, hogy sok pénzt kért értem, amit abban az időben azért magyar játékosért nem nagyon dobáltak.
Bánod, hogy nem jött össze az a lehetőség akkor?
Nem bánom, bár lehet, hogyha 25 évesen kerülök ki mondjuk a Celtichez, akkor lehet, hogy nem 28 éves koromban kerültem volna a Premier Ligába. Azért ott jó pár év hiányzik, mert azt gondolom, hogyha 22-3-4-5 éves koromig ki tudtam volna kerülni az angol másodosztályba, akkor lehet, hogy a Premier Ligába is még jobban megállhattam volna a helyemet, mert ahhoz, hogy 28 évesen oda kerülni a Premier Ligába, nem voltam már fiatal játékos, tehát nem számítottam annyira fiatalnak. Lehet, hogy könnyebben megálltam volna a helyem a Premier Ligába, hogyha pár évvel előtte kikerülök külföldre.
Most talán a Premier League-et tartják a legerősebbnek a nemzetközi futballbajnokságok közül. Akkor milyen volt?
Akkor is magasan a legerősebb volt. Ez kimutatott tény is volt akkor is, most is kimutatott tény, statisztikák mindenféle szempontból. Elég annyit mondani, hogy a Manchester United a Fergusonnal, egy Ronaldóval, tehát uralták abba az időben a világfutballt is, nem csak a Premier Ligát. Kicsit mondhatom azt, hogy a Manchester City akkor jó formán sehol nem volt. Abba az időben talán akkor kezdtek el indulni, akkor lett a Citynek is olyan befektetője, de a United volt akkor is a legnagyobb csapat. Most is sokkal nagyobb klub, ha az eredményeket nézzük, de én azt gondolom, hogy abban az időben is a Premier League iszonyatosan erős volt, és magasan vert minden bajnokságot.
Játszottál is Ronaldo ellen?
A Ronaldo ellen játszottam a legnagyobb sztárok közül, akit említhetek legtöbbször, ugye a portugál válogatottal ellen is, többször a Manchester United ellen játszottunk, a Debrecennel BL selejtezőt, akkor is játszottam ellene, megjátszottam ellene a Hull színeibe is, mert akkor még ott volt a Manchesterbe, és amikor oda kerültem 2008-ba, ha jól tudom, utána igazolt a Real Madridba.
És milyennek tartottad? Volt párharcotok?
Sokszor, nagyon sokszor, mert én baloldali középpályás vagy baloldali védő voltam a váltottban többször is, ő meg ugye sokszor szélsőt játszott jobb oldalról befelé. Nagyon sokszor volt, van is nem egy fotóm róla otthon, összecsapások. Hát nem nagyon tudtam máshogy megállítani, csak hogyha közel voltam hozzá, és ütköztem meg, faltoltam, mert ha adtam neki területet, akkor és időben el tudta tolni a labdát. Én sem voltam egy lassú játékos, de hihetetlen nehéz volt megfogni abban az időben.
Ő volt a legkeményebb ellenfeled?
Nem, nagyon sok komoly játékos ellen játszottam. Egy meccseket, vagy léptem pályára, hát abban az időben a Real Madrid ellen, a Galaktikusok ellen edzőmérkőzésen, amikor 22 évesen a GLK-ba kiigazoltam, 100 éves volt a klub, és a Real Madridot hívták meg ilyen jubileumi mérkőzésre. Hát egy Figo, egy Zidane, egy Guti, egy Raúl, hát a Galaktikusok, tehát hihetetlen játékosok voltak, vagy amikor a Puskás stadiont avatták, és az öcsi bácsi még élt, körbevitték a stadionba egy, talán a Baumgartner Zsolti vitte körbe annak idén egy autóval, és ugye a Real Madrid volt akkor is meghívva, a Magyar Liga válogatott ellen játszottak. Akkor például pályára lépett a Brazil Ronaldo is, még aktív volt, de játszottam azon a meccsen, ami a Messinek volt az első váltott mérkőzése a válogatottban az argentinok ellen. Igaz, hogy nem játszott sokat, mert egy perc alatt kiállították, a Van Zagvirit megütötte. Tehát a jelenkor nagy sztárjai ellen is, meg a régebbi kor nagy sztárjai ellen nagyon sok komoly játékos ellen léptem pályára.
Úgy említetted, hogy akkor más volt a körülmény a futballban, más volt a válogatott is. Most azért egy edzőmeccsre is kimennek 55 ezeren, a ti időtökben azért nem volt ilyen népszerű a válogatott.
Ez így van, de más volt a futballközeg is, hiszen nem volt benne ennyi pénz, nem szerepeltünk úgy. Ugye megemelték itt az EB-re kijutásnak a létszámát, pótpót cselejtezőn ki tudsz jutni, nemzetek ligáján keresztül ki tudsz jutni világversenyekre. Tehát az én időmben, amikor én voltam válogatott, akkor ez a lehetőség nem volt meg, hiszen ha a csoportodban második lettél, akkor is pót cselejtezőt játszottál, és adott esetben nagyon nagy részben mi egy svéd válogatottat kaptunk meg, ahol az Ibrahimovics a legnagyobb sztár volt, vagy megkaptunk egy portugál válogatottat, tehát másodikként is pótselejtezőn már egy olyan csapatot kaptunk, ami papíron jelenleg is, én azt gondolom, hogy a magyar váltott előtt vannak, abban az időben még jobban előtte voltak, de ha így visszagondolok az akkori válogatottra, én olyan válogatottakba szerepeltem mindig, hogy abban az időben is a 90%-a a játékosoknak külföldön játszott, Bundesligába, angol másodosztályba, Premier Ligába, holland első osztályba, belga első osztályba, ukrán első osztályba, Bodnár Laci, most úgy hirtelen eszembe jutott, a Dinamo Kijev óriási csapat volt. Tehát a 90%-a a válogatottnak külföldön játszott, nem feltétlen top csapatokba, de top bajnokságba, de mégsem sikerült sajnos világversenyre kijutnunk.
Ugye azóta sem sikerült, 1986 óta várunk erre. Ti volt, amikor közel álltatok ahhoz, hogy EB vagy BB legyen?
Hát, hogy említettem, lettünk másodikba, csoport másodikak, de utána a pótselejtezőn már idézőjelben mondom, nem volt akkora sanszunk, hogy ezt megcsináljuk. VB-re meg én nem emlékszem rá, hogy akkora sanszunk lett volna. Más rendszer volt. Én azt gondolom, hogy abban az időben nehezebb volt ezt megcsinálni, mint most, de attól függetlenül nem lehet elvenni a válogatottnak az érdemeit, hogy az elmúlt három Európa-bajnokságon kim voltunk.
Angliában hány évet töltöttél összesen?
Talán 4 évet. Azt hiszem, Plymouthban voltam más felett, hába kettő felett. Igen, 4 évet voltam Angliában. 31 éves elmúltam, amikor már hazaigazoltam.
És akkor miért döntöttél úgy, hogy irány Magyarország?
Hát igazából ezt én döntöttem, úgy maradhattam volna, hiszen angol másodban, de még Premier Ligában is, a Blackpoolban, aki akkor Premier Ligában volt, egy kis klub volt, az első szezonja volt, még oda is igazolhattam volna a háli szerződésem után, de én akkor úgy döntöttem, hogy még a haladásban szeretnék játszani a nevelőegyesületembe, ami nekem az életem szerelme akkor is az volt, meg most is.
Debrecen akkor nem is került szóba?
De a Debrecen ugyanúgy, ahogy kiderült, hogy a hála felbontottam a szerződésemet, egyből hívtak a Szima Gabiék, mehettem volna Debrecenbe is. BL csapat volt, vagy BL csoportkörös csapat volt abban az időben, még akkor is Debrecenbe. Tehát oda is visszaigazoltam van, de én azt mondtam a menedzseremnek, Vadán Filipovicsnak, hogy nekem a haladást intézd, mert én ott akarok focizni. Úgy terveztem, hogy egy három éves szerződést írtam alá, három évig focizok, 35 évesen abba hagyom a futballt, de hát aztán 39 éves korom még a haladásban voltam. Nem így terveztem, de hál' Istennek még tudtam focizni. Én akkor ezt szerettem volna, meg voltam elégedve azzal, amit elértem. Hiányérzetem nincs, semmilyen téren. Én a haladásba akartam abban az időben akkor hazajönni.
Akkor már megérted, hogy megépült az új stadion.
Igen, 2011-ben jöttem haza, 2017-ben készült el, akkor játszottuk az első meccsünket ott, tehát várom kellett még rá 6 évet, de igen, játszottam az új stadionban én is, olyan nagyon sokat már sajnos nem.
És hát azóta nincs NB1.
Hát így van, azóta nincs NB1, meg nagyon sok összetevője van, hogy miért nincsen NB1, de az előbb is említettem, én a haladásból 302 mérkőzés játszottam NB1-be, úgyhogy durván 10 évig nem játszottam a haladásba a karrieremből, tehát azért ez nem volt egyszerű ezt összehozni, hogy ennyi NB1-es mérkőzésen pályára lépek a haladásba. Hát nagyon sajnálom, hiszen nekem édesapám is egy haladás legenda, édesanyám is a haladásban volt váltott atléta, apu a harmadik az örök ranglistán NB1-es mérkőzésekben 306 mérkőzéssel, én vagyok a negyedik mögötte 302-vel, tehát ketten 608 NB1-es mérkőzést játszottunk a haladásba, ami azt gondolom, hogy egy ritkaság a mai magyar futballban, biztos vagyok benne, hogy nincs olyan, még egy olyan csapat, vagy olyan család, ahol 600 fölött játszottak első osztályban ketten együtt egy csapatban. Hát nagyon sajnálom, nem mondom, hogy nem örülök, hogy a haladás most NB3-ban most kicsit kezd jobb lenni, de annyira nem tudok annak örülni, hogy NB3-ban szenved a szeretett klubban, hiszen én nem játszottam nagyon NB2 alatt, meg apukám se, inkább NB1. Tehát a haladásnak én azt gondolom, hogy NB1-ben lenne a helye.
Édesapáddal tudtál egyszerre valamilyen időszakban pályára lépni?
Sajnos nem. Azért nagyon sok idő, vagy nagyon sok év van köztünk, hiszen mi késői gyerekek voltunk, talán apu 32 volt, amikor mi megszülettünk, úgyhogy nem. Talán gyerekkorban visszagondolok, így focizgattam vele, meg focizgattam ellene mondjuk ilyen öreg fiúk, haladás öreg fiúk tornám, vagy ilyesmi, de nem emlékszem olyan mérkőzésre. Nem, biztos, hogy nem.
Családi tradíció folytatódik? Focizik a családból a fiad?
Igen, ő is a királyság labdarúgója, 12 éves. Hál' Istennek jelenleg elég jó utoljár, a tehetsége megvan ahhoz, mindenféle adottsága, képessége, genetikája megvan ahhoz, hogy ő is apu meg az én nyomdokomba lépjen, de ez rajta fog múlni, és ezt tudatosítottam is benne, el is mondom neki, hiába kicsi még, hogy ez innentől kezdve az adottsága, a genetikája megvan, ez csak rajta múlik, hogy majd mikről tud ő lemondani, mikor eljön az időszak, meg mennyit áldoz be azért az életéből, hogy profi labdarúgó legyen. Én nagyon bízom benne, hogy tovább fogja tudni vinni a tradíciókat.
Ő is ballábas?
Ő jobblábas, de ő is szélső, de játszik baloldalon is, mert most már a mai futballban divat ez a tükörszélső, hogy jobblábbal befelé játszanak. Én kevesebbet játszottam ilyen pozícióba, nem mondom, hogy nem, de abban az időben ez nem volt divat, hogy tükörszélsőt játszon valaki. Úgyhogy valamilyen szinten ugyanaz a pozíció, csak más lábbal.
Neked volt előnyöd abból, hogy ballábas voltál a pályafutásod során?
Volt előnyöm, mert hát annak idején is mondták, de szerintem ez még most is igaz, hogy jó ballábasból kevés van. Kevésebb ballábas futballista van, mint jobblábas. Volt előnyöm ballábasként, de én mindig azt mondtam, hogyha nem lett volna jó a ballában, vagy adott szituációkban nem állom meg a helyem, akkor nem tudtam volna magas szintre jutni, tehát ez nem feltétlenül a ballábam miatt van.
Minden sportolónak, minden labdarúgónak vannak kedvenc mérkőzései, olyan pillanatai, ami örök életre megmarad. Neked van ilyen?
Sok ilyen van, ami örök életemre megmarad. Ez karrierem során sokan felrakták ezt a kérdést. Én mindig azt mondtam, hogy én nekem a mai napig minden mérkőzés fontos. Tehát az lehet most megy egyes mérkőzés, lehet edzőmérkőzés, akármilyen mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen épülsz, és fejlődhetsz, teljesen mindegy, mennyi idős vagy. Ahhoz, hogy eljuss magas szintre, olyan szintre, ahol esetleg én voltam, ahhoz az utolsó edzőmérkőzésre is szükség van, mert ott is lehet fejlődni. Úgyhogy én mindig azt szoktam kiemelni, hogy a számomra a karrierem szempontjából minden mérkőzés fontos volt, és így is álltam hozzá, mai napig így állok hozzá.
Hát ezért csak van egy olyan gól, amit úgy eltettél magadban.
Hát van a Hajduk Split elleni meccseket a Debrecennel, amikor kivertük a Hajdukot oda-vissza 8-0-al, Debrecenben 3-0, Splitben meg 5-0. Persze, sokan emlegetik, hogy ez a karrierem szempontjából nagy dolog volt, vagy az utána következő manchesteri meccsen elvették a gólomat, ami egy szabályos gól volt. Ha jelen futballban lett volna, és van VAR, biztos, hogy megadják, mert nem volt szabálytalanság a gólom előtt, de vannak ilyen dolgok, de számomra azok ugyanolyan mérkőzések voltak, mint akármilyen mérkőzés, mert ahhoz, hogy sikeres legyél, minden mérkőzésre ugyanúgy kell készülnöd, ahogy arra. Persze kiemelhetnék bajnoki címeket, bajnoki gólokat, Primusba egy fészon alatt, vagy egy szezon alatt rúgtam 12 gólt, mindegyik közel áll a szívemhez, de nem ragadt meg úgy, hogy most ez az egy, és akkor ez nagyon hozzánőtt a szívemhez.
És a válogatottból?
Ott nem rúgtam gólt. Ott nem rúgtam gólt, ott nem...
Csalafinta volt a kérdés.
Ott nem rúgtam gólt, tehát talán lett volna esélyem gólszerzésre, mert volt lehetőségem gólt rúgni, de 35 mérkőzésre léptem pályára, abból hát 18-20 mérkőzésen én baloldali védőt játszottam abban az időben. Talán a válogatottban játszottam legtöbbször baloldali védőt, ami nem feltétlenül a posztom volt, de az is hiányposzt volt, úgyhogy odaraktak. Azért olyan nagyon-nagyon sok lehetőségem nem volt, hogy gólt rúgjak, de azért édesapám 11 meccsen rúgott egy gólt, az íreknek rúgta. Egy gólt az én is rúgattam volna 35 meccs alatt, ez biztos.
Most, amikor elmész egy megyei bajnoki mérkőzésre, hogy említetted, hogy kik a társaid ott a védelemben, hogy fogadnak benneteket? Tisztelettel, vagy mondják, mit keresel még itt mindig a pályán?
Hát nem fogadnak mindig tisztelettel, azért itt Vas megyében is van egy bizonyos környék, nem mondok most szándékosan, nem mondok helyeket, hogy hol, de nagyon sok helyen nem fogadnak minket tisztelettel, engem biztos, hogy nem. Meg is van a vitám, de hát ez hozzatartozik a mennyei megyeihez. Én mindig azt mondtam, hogy 90 percig lehet, hogy ellenségek vagyunk, vagy harcolok ellened, vagy visszaszólok a szurkolónak, vagy akárkinek, edzőnek, de ahogy lefújták a mérkőzést, én onnantól kezdve nem tartok haragot senkivel. Még ha az anyámat szidják, akkor se. Nem, nagyon sok helyen nem adják meg a tiszteletet, úgyhogy mindig megvan ez, de ez hozzatartozik a futballhoz. Tehát ez addig van számomra, amíg a mérkőzés tart, aztán onnantól kezdve én ezekkel nem nagyon foglalkozom.
A király esélyénél itt milyen célok lehetnek, ha már a haladásnál ugye egyelőre MB3 van? Itt lehet magasabb osztály, a megye után, MB3 után még fölfele?
A király esélynek, a király sporti esélynek az a célja, hogy az MB3-at megcsinálja, és utána esetleg hosszú távon meg tudjon ragadni. Én 6 éve vagyok, ez a 6. szezonom, ezen dolgozunk. Talán idén, ahogy az előbb is említettem, sikerül megcsinálnunk. Az, hogy meg tudunk-e ragadni, az nem lesz egyszerű. A jelenlegi keretünk biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy az MB3-ban megragadjunk, de a hosszú távú cél az az, hiszen az utánpótlásnak nagyon, a király esélye utánpótlásának, meg Vas megye utánpótlásának szüksége van arra, hogy itt MB3 legyen. Aztán ez igazából rajtam a pályán múlik, az, hogy meg tudunk-e ragadni MB3-ba, annak több összetevője van, bizonyos dolgok ott már nem rajtam múlnak.
Edzősködsz is?
Nem edzősködök, a legalacsonyabb, a legkisebb edzői papíron megvan, tehát én óvodás fociba, gyerek fociba mondjuk én U10-ig lehetnék edző. Soha nem motivált az, hogy edzősködjek, se a közeg miatt, a szülők miatt. Ahogy az előbb is mondtam, a közeg engem kidobna, mert én sajnos nem vagyok az a fajta, aki meg tud alászkodni bizonyos dolgokba, hogyha esetleg máshogy gondol valamit. Úgyhogy én edzősködni ezért nem szeretnék, de természetesen a kis, amivel focizik, azért őt jó pár tanácssal ellátom.
És mit csinálsz, amikor nem focizol?
Hát én focizok. Tehát a királyban ugye heti 4-szer van edzésünk, hétvégén mérkőzés, tehát mondhatjuk azt, hogy heti 7 napból én 5-ször biztos, hogy focizok, a többi napjaimat meg kitöltik a gyerekeim, a gyereket viszem jobbra-balra, edzésre mind a kettőt, a nagylányom az ugró kötelezik, úgyhogy kitöltik a gyerekeim, meg a foci kitölti egyelőre a napjaimat.
Kedves hallgatóink, Halmosi Péterrel készült beszélgetésünket hallgathatták meg. A hírek után következik majd Andrus József.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
A Sportország Ballai Attilával. Szerdánként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A magyar női jégkorong válogatott nem jutott fel az elitmezőnybe. 141 tisztes parlamenti képviselő lesz az új országgyűlésben. A napsütés után hideg front érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Hiába győzte le 4-1-re Norvégiát, a magyar női jégkorong válogatott a hazai rendezésű divízió 1 per a világbajnokság 5. utolsó fordulójában. Nem jutott fel az elitmezőnybe, mert Franciaország 3-1-re verte Szlovákiát. Sikerüknek köszönhetően a tornát megnyerő franciák szerepelhetnek a legmagasabb osztályban a következő idényben. Nemzeti együttesünk a második helyen végzett a VB-n. Az Zalaegerszeg magabiztosan 4-0-ral legyőzte a több mint egy fél időn át emberhátrányban játszó vendég Kazincbarcikát a labdarúgó NB 30. fordulójában. Az MTK 2-1-re nyert a Kisvárda ellen az új Hidegkuti Nándor stadionban, míg a keleti rangadón a Debrecen 5-0-ra bizonyult jobbnak a Diósgyőrnél. Ezzel a Kazincbarcika mellett a DVTK is búcsúzott az élvonaltól. A kiesés után a miskolci klub menesztette Navosja Vignyevics vezetőedzőt. Özbas Szofi aranyérmet nyert 70 kg-ban a Tbilisiben zajló judo Európa bajnokságon, ezzel megvédte címét. A budapesti honvéd sportolója imponáló teljesítménnyel jutott el a döntőig, amelyben kevesebb mint egy perc alatt tiponnal győzött a francia Melchior Oskornál ellen. A címvédő Veszprém és a Tatabánya játsza a férfi kézilabda magyar kupa mai fináléját. Mivel a győri 4-es döntőben a Veszprém 29-29-es döntetlen után 7 méteres párbajban 33-32-re bizonyult jobbnak a Szegednél. A másik elődöntőben a Tatabánya 25-20-ra győzte le a NEKA csapatát. A női kosárlabda NB1 elődöntőjének első összecsapásain a Diósgyőr otthon 78-68-ra nyert a címvédő Sopron ellen. Az alapszakasz győztes Pécs pedig magabiztosan 82-51-re múlta fölül a vendég TFS-e együttesét. Az egyik fél második sikereig tartó párharcok jövő héten szerdán folytatódnak Sopronban, valamint Budapesten.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megszámolták a külképviseleteken leadott és az átjelentkezéses szavazatokat. Már mindenhol 100%-os a feldolgozottság. 3 választókerületben fordulat történt, ezeket végül a Tisza nyerte. Ezzel tovább erősödött a párt 2/3 többsége. 141 képviselőjük lesz a parlamentben, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A 141 tisztes képviselői hely soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is. Erről beszélt közösségi oldalán Magyar Péter. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, jelenleg is azon dolgoznak, hogy a Tisza május közepén egy olyan kormánnyal tudja megkezdeni a munkát, amely képes a működő, emberséges Magyarország felépítésére. Az RMDS állandó tanácsa felhatalmazta Kelemen Hunor elnököt, hogy tárgyaljon a leendő magyar kormánnyal. Erről Csoma Botond, a párt szóvivője beszélt. Kelemen Hunor a hét elején telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, aki jövő hétre Budapestre hívta őt egy személyes találkozóra. Kormányzó pártból mozgalommá kell válnia a Fidesznek, ezt mondta a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hangsúlyozta, egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a pártban teljes megújulásra van szükség. Ehhez pedig olyan emberek is kellenek, akik nem hivatásos politikusok. A Fidesz választási veresége óta a párt több politikusa is beszélt arról, hogy a közösségnek önkritikát kell gyakorolnia, és fel kell ismernie az elmúlt évek hibáit. Elvitték az 5-ös lottó rekord nyereményét, 6 milliárd 780 millió forintot. A főnyereményt megnyerő játékosnak 90 napon belül fel kell hívnia az úgynevezett nagy nyertes vonalat. Ezután megvizsgálják az eredeti szerelvény érvényességét. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése banki átutalással történik.
Közlekedés.
Az M3-as autópályán Budapest felé Gödöllő térségében munkavégzés miatt csak egy sáv járható a 28-as kilométernél. Lassulásra, torlódásra készüljenek.
Időjárás.
Országszerte sok napsütésre számíthatunk, de délután északnyugat felől hideg front érkezik, eső helyenként zivatar is kialakulhat. A front várhatóan az esti órákban éri el a Duna vonalát. Napközben 21-25, este 11 és 17 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs itt a Sport délelőttben. Most hallgassák meg a közelmúltban 70. születésnapját ünnepelő Andrus Józseffel készült beszélgetésünket. Nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy válogatott kapus voltál, mert mindenkinek van az életében egy meccs, amiről emlékeznek rá. Hát neked ez tagadhatatlan, hogy a holland magyar.
Az egyik, igen. Tehát az egyik fejemben azért sokkal több jó mérkőzés volt, de azért ritkán adódik meg egy kapus életében, hogy olyan mérkőzésen, ahol komoly tét van, válogatott szinten, nagyon jó csapat ellen, nyerni is tudsz, mert nagyon fontos, mert ilyen a védesz nagyon jól, ha közben kikaptok, nyerni is tud a válogatott, te érdemben sokat hozzá tudsz tenni. Igen, ennek jönnie kell, volt, tehát ezért a klub a Honvéd pályafutása vonat, azért több ilyen mérkőzés volt, arra nem emlékszik senki rajtam kívül, erre meg sokan emlékeznek, hál' Istennek.
Akkor ezt azért idézzük fel, ezt, amire sokan emlékeznek, ezt a mérkőzést, ugye? Hát azóta is azt sírjuk vissza, azt az időszakot, akkor kijutottunk a világbajnokságra. Sajnos most nem sikerült, nézzük itt a VB pótselejtezőket, nem jutottunk el odáig, hogy még tovább ül rajtatok ez, hogy ti voltatok az utolsók, akik VB-n voltatok, és ennek az egyik alapköve volt ez a mérkőzés.
Igen, hát az egyik fordulópontja volt, hiszen a világ egyik legjobb csapatával játszottunk, ez a Hulit, Rijkaard, Van Basten, Kieft, Van Breukelen, tehát ez egy olyan csapat volt, ahol a meghatározó játékosok a Milánnal BL-eket nyertek Zsinórba, Európa bajnokságot nyert ez a holland válogatott, úgyhogy tényleg egy top csapat volt, hát de milyen se volt kutya, csak megvertük a brazilokat 3-0, a németeket 1-0, a spanyolokat 1-0, a hollandokat 2-1-re, tehát ezeket nem véletlenül adják ezeket az eredményeket, úgyhogy jók voltunk.
Megvannak azért bizonyos szituációk neked abból a meccsből? Belédégtek?
Minden szituáció megvan. Persze, azért nem túl gyakran, de az 4-5 évente azért előkerül valahogy a mérkőzés, és akkor belenézek.
Most hát, mikor nézted utoljára?
Hát a 2 éve körülbelül. Ott azért volt egy 7-8 olyan védésem, amire ma is büszke vagyok.
Milyen volt maga az a mérkőzés, amikor tudtad, hogy te fogsz védeni? Tudtad, hogy ilyen sztárok ellen, akit említettél. Mire, hogy készültél?
Hát ezt kérdezték annak idején is az újságírók, hogy hát és akkor hogy készülsz a ugye, Hulit ez úgy cselez, mint a zsonglőr, akkor a Van Basten, a gól király. Hát egyrészt ugye, mi nem láttunk abban az időben, egy évben, ha 3-4 mérkőzés komoly meccset adott a magyar televízió, akkor már tapsikolottunk, tehát backdöntőt, meg 1-2 ilyen mérkőzést, mi nem láttuk őket játszani.
Akkor jobban is jártatok, hogy nem láttátok, hogy nem féltetek tőlük.
De igazából tudtuk, hogy egy roppant jó csapat, mi egyet tudtunk csinálni, amit legalábbis én mindig azt mondtam az újságíróknak, én egyet tudok. Minden edzésen a 100%-ot. Minden mérkőzésen a 100%-ot. Nem tudok többet letenni. Tehát amit le tudok tenni, az minden edzésen, minden mérkőzésen, és ezen is ez fog történni, ezen a mérkőzésen is. És akkor meglátjuk, hogy mire elég. És ez egyfajta belső nyugalmat adhat. Te tudod, hogy tényleg 100, tehát nem kamuzol magaddal, hanem tényleg minden egyes edzésen 100%-ot adsz, akkor tudod, hogy nem tudsz többet tenni, tehát kihoztad magadból a maximumot. Jellemző példa rám, hogy a Mezei Gyuri válogatott edzőtáborban rám szólt, hogy Józsi, nem kell mindent 100%-os intenzitással koncentrálni, és mondtam neki, Gyuri, nem tudok máshogy. Tehát, ha kilépek a pályára, én vagy mindent leteszek, vagy akkor nem jövök, nem lépek be, nem jövök be a pályára. De ha beléptem oldalvonalon túlra, akkor az ott nálam az előírás, hogy minden maximumot adni, amit tudok aznap. Persze minden nap más állapotban vagyunk, maximum minden nap különböző. Hát aztán néha jön az a szerencsének hívott sarok, ahol a lehetőség is találkozik a felkészültséggel. Ez volt például a holland meccs. Ott volt a lehetőség, hogy bizonyítsak, a munka bennem volt, tehát a felkészültség bennem volt, és akkor összejött.
Ugye voltak vetélytársaid bőven abban az időszakban. Miért pont rád esett akkor a választás?
Vetélytársaim voltak, mert a Honvédban is ugye végig gyakorlatilag 5 éven keresztül én védtem, utána Vasasba 4 éven keresztül, ahogy átkerültem Vasasba, és a 4. mérkőzés után bekerültem, soha senki nem védett. Minden évben Honvédbe hoztak rám egy 15 centivel magasabb, testesebb kapust, aki majd kiszorít. Soha senkinek nem adta meg, pont ezzel a szemlélettel. Erre holland mérkőzésre erre meg annyi volt, hogy a Disztopeti már előtte hónapokkal megsérült, és hát gyakorlatilag a Gyuriék mint én voltam a második számú kapus, engem készítettek föl, előtte védtem Mexikó ellen, az volt az első válogatottságom itt a Népstadionban, utána az első VB-selejtezőt az osztrákok ellen, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy törvényszerű volt, hogy én fogok védeni.
Említetted ezt, hogy 15 centivel magasabb kapust hoztak rád, ugye ha lehet hinni 173 centi vagy.
179.
179, akkor rosszul írta itt a Wikipédia.
179.
Mai szemeddel, ha mondjuk egy ilyen termetű kapus megy oda, akkor hogy kezeled?
Ma? Esélye nincs. Tehát ma már ugye én kapusedzőként dolgozom, most már 15-16 éve itt a NB1-ben és most az Újpest Akadémián, vezető kapusedzőként. Minden tehetséges kapust, aki az akadémián jelen van, akit kiválasztottam, hogy ilyen talentcsoportba tud tartozni, azt elvittem kétszer is már antropometriás mérésre, ahol megállapítják a várható testalkatot és a várható testmagasságot. 185 centi alatt nincs esélye ma már.
Na de hát, ha mondjuk megvan ez a vizsgálat, és mondod nekik, hogy ne haragudjatok, de nincs esély rá, akkor nem mondják, de Józsi, bár hát álljunk már össze, hát magasabb vagyok 5 centivel.
Jó, nem küldjük el, nem azt mondom, csak mindenki tisztában van vele, hogy mik azok az adottságai, amivel majd felnőtt korában rendelkezni fog. Megkapja ugyanezt a képzést, de valószínűleg futszálkapus lesz. Vagy NBA-3-ba fog tudni védeni.
Te mivel tudtad pótolni ezt a magasságbeli hátrányt, fogalmazzunk így?
Hát eleve, ugye nekem két olyan adottságom volt, amit kompenzált, illetve inkább azt mondom, hogy két adottság, meg egy tulajdonságom. Az egyik adottság, hogy nagyon gyors voltam, tehát fizikálisan gyors voltam, a másik meg szellemileg voltam gyors, tehát nagyon gyors felfogású, ugye két egyetemi diplomám van, ez valószínűleg nem véletlen két dolog összefügg. Nagyon gyorsan mértem fel a szituációkat, annak megfelelően gyorsabban tudtam reagálni, mint az ellenfél csatárai általában. Ez a kettő. A harmadik pedig az, hogy én tudatosan kialakítottam egy védés stílust saját magam méretéhez, fizikai adottságaihoz. Az pedig abból állt, hogy elkezdtem nézni, hogy mitől van az, hogy vannak lövések 10-11 méterről, felső sarokból is nagyszerű védések kiütöm, és vannak 20-25 méteres lövések is, amik valahogy bepötyögnek a sarokba. Elkezdtem figyelni, hogy mi a különbség a két szituáció között, és két év alatt kialakítottam egy olyan század másodperce kidolgozott mozgásrendszert, ami gyakorlatilag a lényege az, hogy ahogy a csatár lábát elhagyja a labda, akkor nekem a lábam nincs a levegőben fönt, tehát nem bugok fel a levegőben, hanem lent van a földön, de nem statikusan van lent a földön, hanem a rúgás pillanatában én egy lendületet eszek, de lefelé. Tehát a lábam mindig a földet éri, és abból azonnal lehet reagálni, azonnal lehet vetődni, de ez egy két éves szisztematikus meló volt a saját magamat figyelni, és közben a labdát is figyelni, az ellenfél lábát is figyelni, hogy rúgnak, hát én rengeteget edzettem direkt erre, és ez a technika segített engem ahhoz, hogy a relatíve gyengébb magasságadataimmal ellenében is elérjek eredményeket.
Akkor még nem volt ilyen kapusiskola, mint most? Nem
meg kapusedző? Még kapusedző sem volt. A válogatottnak sem volt kapusedzője. És a Mezei Gyuri meg a Tajdi Józsi tartott a kapusedzéseket. Tehát olyan szinten. Nem, egyáltalán ez nem volt abban az időben bevett gyakorlat, hogy most már válogatott szinten két kapusedző dolgozik egy válogatottnál, vagy a kiemelkedő nemzetközi top csapatoknál is két kapusedző dolgozik egy csapatnál. Tehát az egy se volt.
Értem én azt, hogy ezekkel a mozgásokkal sok mindent tudtál ellensúlyozni, de amikor jön egy beadás mondjuk, és jön berobban Hulit vagy Ríkárd, láttunk sok ilyet, akkor hogy tudtad előlük lehúzni a labdát? Mert ott fölfele kellett menni, nem lefele.
Ja, rugonyos voltam. Rugonyos. Tehát emelkedésem, és rengeteget gyakoroltam. Tehát nálunk a Honvédben volt egy Dózsa Attila nevezetű fiatalember, 190...
Szőkehajú.
195 centi magas volt, és 100 kiló körülbelül belső védőt játszott, és vele hetente kétszer vagy háromszor kimaradt a edzés után, és az Ati azt mondta, hogy figyelj, Gyufi, úgy gyere ki a beadás, hogy meccsen. Húzz fel a térded, gyere nekem, azt mondja, csináljuk. És én élesben gyakoroltam a mérkőzésen előfordult szituációkat, ütköztem vele a levegőben, mikor kell boxolni, mikor lehet fogni. Nem azt mondom, hogy ez volt a legerősebb oldalam, de egy alkotomhoz képest viszonylag azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is megálltam a helyem a beadásoknál is.
Most azért látsz ilyet a pályán, hogy a fiatal kapusok ennyi időt pluszban rászánnak?
Ám megváltozott a világ, azt viszont elmondhatom, hogy akik nálam vannak, az Újpest, ugye én Újpesten a Talent programot vezetem, tehát a legtehetségesebb 8 kapussal dolgozunk két csoportban, egy héten 4-szer, külön másfél-két órás kapus edzéseket tartok nekik, mindegyik bolond, mindig megszállott. Tehát azt mondod, hogy...
Hát a kapusokra azt mondják egyébként,
igen, is, hogy nem lehet. Tehát aki nem ilyen, az nem, abból soha nem lesz semmi, és azt nem is engedem oda a talent csoporthoz, de az összes. Az
neked
összes
is volt valamilyen, amire úgy kiakadtak esetleg a többiek a pályafutásod alatt?
Hát a flúgom? Hát a szorgalmam gyakorlatilag. A Vági Pista bácsi mondta egyszer, hogy hát a Tyufi az olyan, hogy azt mondjuk, hogy mászál fel a jegenyefára, akkor nem kérdez, hogy melyik, hanem elindul a legmagasabb fa, legmagasabb csúcsára, akar felmászni. Ez az alap hozzáállás, ez az, ami hozzásegít ahhoz, hogyha nem is vagy tökéletes adottságú, akkor is elérjen komoly eredményeket.
Na hát erre a meccsre még visszatérve mondtad, hogy volt ott jó néhány jó védésed, meg szerencséd is.
Hát figyelj, anélkül nincsen azonkor nincsen eredmény, vagy nincsen futball. A szerencsém igazából annyi, minden szituációnak kell, hogy legyen szerencsé. Tehát az első félidő 20. percével a baloldali támadójú kilépett 1-1-ben, na most fogtam és tiszta lendületből kivetődtem a lábára, ha akkor megböki a labdát, akkor simán esélyem nincs, hogy kivédjem. Tiszta erőből lőtt, és teliben lőtt a kivetőt. Tehát egy csomó ilyen apró szituáció minden mérkőzésen van. Én akkor se csináltam volna más, hogy a kivetődés, hogyha ő alárúg a labdának, ő meg úgy döntött, hogy megpróbálja mellettem erőből ellőni.
Ez volt a legnagyobb védés?
Nem. Már sokkal nagyobb védések voltak.
Melyik volt ezen a meccsen, gondolom?
Gyakorlatilag volt a Kifnek egy fejese olyan 9 méterről egy kett belőtt labdát, megcsúsztatott a hosszú sarok felé, ott a felső sarokból egy keresztbenyúlással helyből úszva ütöttem ki a labdát. Hát illetve az, amit mindenki emlékszik rá, az a Rékárt fejese 5 méterről lefejelte a jobb alcsóvas, és odaértem. De ez pont ennek a technikámnak volt köszönhető. A fejelés pillanatában ez a lefelé beleállok, és abból, hogy gyors voltam, elértem a fejest, és úgy egyekit voltam.
Mit láttál ilyenkor a fejükön, vagy szóltak valamit, amikor mondjuk megfogtál egy-egy ilyen labdát?
Hollandok feje látszott, tehát a hollandok azt mondták a mérkőzés után, hogy ők visszafogják nézni, tehát amit még soha előtte, meg utána sem tapasztaltam, az volt, hogy ez a top klasszis, világklasszis játékosokból álló holland csapat felsorokozott az öltözőbe, az öltözönk előtt, és jöttek, hogy cseréljünk meszt. Hogy a világsztárok ott kuncsorogtak a magyaroknak a mezéért. Tehát ez egy olyan, ma is olyan élmény, hogy libabőrös vagyok tőle. És azt nyilatkozták a mérkőzés után, hogy meg kell néznünk ezt a meccset, vissza kell nézni, mert a magyarok biztos, hogy nem 11-en játszottak, hanem legalább 12-en voltak a pályán. Ugye csináltuk ezt a Mezei Gyuri féle középpályás labdaszerzést, ezt a már pressingnek hívott középpályás agresszív labdaszerzést, és tényleg egyszerűen próbálták tovább játszani a labdát, megint érkezett valaki tovább játszani, megint érkezett, és egyszerűen nagyon nehezen tudták feltörni a védelmet, amikor meg feltörték, akkor meg szerencsére ott voltam én.
Nem tudom, hogy akkor lábbal mennyire kellett közbeavatkozni, vagy ez már a mai kornak a vívmánya?
Semennyire, ez a új kornak a vívmánya. Gyakorlatilag akkor a hazadás még mindig meg lehetett fogni kézzel. Ez rendben volt. Hát itt megfelelve annyi, hogy labdakihozatalt nem nagyon lehetett csinálni, mert ugye egyből ők letámadtak. Hosszú kirúgásokat kellett csinálni, és az viszonylag abban az időben még elég jól ment. Tehát ellenfél térfélének a közepéig kirúgtam, aztán ott a fiúk megküzdöttek érte.
De valaki egy ilyen bombasztikus teljesítményt mutat a pályán, akkor általában jönnek a külföldi szerződések. Neked volt ilyen ajánlatod?
Hát nekem volt aláír szerződésem a Fenerbahcséhoz. Összes voltunk csomagolva, vártuk a repülőjegyet, egy 3 éves szerződés. Isztambulba szép ház, a feleségem akkor volt terhes az első gyerekkel, és szépen vártuk, hogy mikor küldtek a repülőjegyet, már török újságcikkek, török újságírók voltak itt, már minden le volt, és nem jött, akkor hívtam őket, jó, most elnökválasztás van, most várni kell. Aztán megválasztottak egy új elnököt, aki azt mondta, hogy neki nem kapus kell, hanem góllövő csatárok kellenek, úgyhogy nem mentem.
Nem és
mentem,
azt nem vállaltad.
Hát azt nem, abban nem voltam annyira jó.
Ettől függetlenül azért kijutottatok a világbajnokságra, és óriási reményekkel, aztán hát ezt már mindenki tudja, idézőjelben lerágott csont, hogy ott nem úgy sikerült a teljesítmény neked, ott mennyi idő jutott?
Hát magán a VB-n semmi nem jutott. Nulla, hát úgy értem, hogy két mérkőzésen én voltam olyan az időben csak kettő, tehát egy kapus védett, egy ült a padon, két mérkőzésen én voltam a tartalék kapus. De hát annak az is az volt az oka, hogy a VB előtti, tehát 86-ban volt a VB, 85 november végén az utolsó bajnoki mérkőzés előtti utolsó edzésnek az utolsó 5 percében megint kimaradtam a Dózsa Attilával beadást gyakorolni. Sikerült úgy leérkeznem, hogy a Dózsa Attila lábák a szélére, és a jobb lábamon az összes bokaszallag elszakadt, tehát onnan kórház, nem is tudtam részt venni a válogatott Benny Dormi felkészülésében. A brazilokat, amikor megvertük 3-0-ra, a lenátorról néztem végig a mérkőzést, mert még nem voltam egészséges. Éppen, hogy a bajnoki rajtra be tudtam kerülni a Honvéd csapatába, úgyhogy néhány hetet edzettem csak előtte, tehát nekem az is kérdőjeles volt, hogy ki tudok eljutni a VB-re. Aztán kijutottam, és ezt második számuként alapvetően két mérkőzésen, de nem védtem egy percet sem.
Hát így kimaradtál ebből a 6-0-ból, amit azóta is fájó szívvel emlegetünk, bár lehet, hogy visszasírjuk, mert akkor legalább ott voltunk a VB-n. De hogy láttad kívülről? Mi történt ott?
Egy mondattal én összefoglalom, akkor rossz forma időzítés. Tehát előtte nekünk volt egy hónapos felkészülésünk, edzőtáborunk, magaslati tábor Ausztriában. Utána kint Mexikóban, a VB előtt már kint voltunk 10 nappal, ott dél 12-kor 40 fokba edzettünk, és a Burcsa Győző, aki kint játszott Franciaországban, akkor profiként az Auxerre-ban, azt mondta nekem, hogy figyelj Csufi, vagy világbajnokok leszünk, vagy úgy leégünk, azt mondja, én még életemben nem edzettem ennyit. És valóban így volt, tehát napi 3 edzéssel készültünk, olyan mennyiségű munka volt bennünk, csak az volt a baj, hogy ez 2000 méter magasan volt, dél 12-kor 40 fokba meccs, és arra máshogy kellett. Tehát ez is kellett volna hozzá, csak sokkal hamarabb vissza kellett volna venni a terhelésből. A Franz Beckenbauer, kint játszottunk ugye németekkel, és megvertük egy kint akkor 1-0, és Franz Beckenbauer mondta a magyar stábnak állítólag annak idején, hogy ők Mexikóban nyertek VB-t, hogy úgy kell kimenni a VB-re, hogy minden játékosod 3-4 körös újfelesleg legyen, mert ott leégeted. A klíma, a magaslat az olyan, még nem, hogy 2-3 kilós újfeleslege mentünk ki, hanem 2-3 kiló minusszal mentünk ki, mert olyan mennyiségű munka volt bennünk. 10 nappal korábban abba adjuk ezt a fajta terhelést, mert a 2000 méteren sokkal lassabban regenerálódik a szervezet, mint a tengerszinten. Akkor nem, a VB-t nem nyerünk, ez biztos, mert azért nem volt annyira extra csapatunk, meg az a játék, ez a középpályás labdaszerzés, pressing, ez abban a magaslatban, abban a 40 fokos hőségben az emberkínzás volt azt csinálni, ez iszonyú mennyiségű futásból, ütközésből, irányváltozásból állt, de a négybe el lehetett volna jutni.
Jeleztétek ezt esetleg Mezei Györgynek, vagy abban az időben ezt nem nagyon lehetett?
Hát nem, hát ő volt a szakember, meg ők, akik körbevették, azok mi játékosok. Amíg játékos voltam, addig fogalmam nem volt, hogy azon kívül, hogy a saját stílusomat próbáltam saját magamnak kialakítani, hogy terhelés, pihenés, arra egyet én ismertem én is, meg a játékosok is. Edzeni, mint a barom. Igen, csak mai eszemmel ez sokkal jobban beosztva, ennek van egy ritmusa a heti felkészülésnek, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy így kajakból 100%-on mindig.
Mi fért még bele a Honvéd bajnoki címeken kívül, kupán kívül? Nyilván edzősködés válogatottnál, Újpesten, Vasasnál még védtél ugye sokáig.
Belefért, ugye Vasasnál belefért még 4 év, NB1, és akkor már éreztem, hogy kapusként fiatal voltam, 34 éves, ez 90-ben volt, amikor jött a rendszerváltás. És nekem voltak már előtte sportbutikjaim, és hát akkor eljött az idő, amikor céget lehetett alapítani. És én alapítottam egy külkereskedelmi céget, Tájföldön csináltunk egy irodát, akkor elkezdtem gyakorlatilag az üzlettel, a nagy üzlettel foglalkozni, sportkereskedelemmel gyakorlatilag, és már éreztem, hogy a futballból én elértem azt, amit elleted, és már egy ilyen langyos vizeket nem nagyon szeretem, tehát a langyos víz az nem az én világom, és akkor gyakorlatilag befejeztem a védést. Elvégeztem a edzői B-licencet, aztán az edzői A-licencet, aztán Mezei Gyuri visszacsábította a válogatotthoz kapusedzőnek, ott 6,5 évet voltam a válogatottnál kapusedzőként, a Egervári Sanyinál, a Dárdai Palinak voltam, és a Bernstorknak voltam a időszakának a kapus edzője.
De ebbe belefért sok minden, jó is, rossz is.
Igen, belefért. Ebbe gyakorlatilag belefért két EB-selejtező sorozat végig, és egy VB-selejtező sorozat végig. Tehát ebbe játszottunk négyszer a hollandokkal például. Tehát ebbe volt egy hetes, vagy nyolcat kaptunk, nem is tudom. Tehát ez így benne volt a kispadon ülve. Tehát mondom, sok minden belefér a 70 évbe. Azután a Bernstorff kérésére jött egy német edző, és hogy menjek, én beszélek németül is, meg angolul, és hogy menjek a német edzőnek segíteni, beilleszkedni így a magyar futball valóságba, a Hönig volt. És úgy kerültem a Vasashoz egy fél évet, és a Hönignek próbáltam valami picit, akkor járt életében először Magyarországon, amikor kinevezték oda vezető edzőnek. Tehát itt így kezdődött az NB1-es kapusedzői karrierem, ha 6,5 év válogatott után. Hát ebből lett aztán 4 év Diósgyőr, 4 év Újpest, 9 év, 9 év NB1-es kapusedzőség. Tehát 6,5 év válogatott, és 9 év NB1-es kapusedzőség, és most már második évének a vége felé járunk, hogy a Újpest Akadémiának a vezető kapusedzője vagyok, átszerveztem a teljes kapusedzőképzést, más alapokra helyeztük, más metodika van. Tehát remélhetőleg rövidesen küldjük föl az első csapathoz a jobb-nagyobb kapusokat.
Kedves hallgatók, ennyi fért a Sport délelőtt mai adásába. Andrus Józseffel készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Hamarosan felgördül a függöny, megszólalnak a dobok, és belépünk a cirkusz varázslatos világába. Ki szertornázott már 4 éves korában? Itt van. Magyarország szeretlek!
Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Szilágyi Dóra vagyok. Vendégem Papp Orsolya, 5-szörös magyar bajnok, 4-szeres magyar kupa győztes röplabdázó, aki mindezt a Vasas színeiben érte el, és az idén végén most visszavonult. Tudom, hogy volt korábban egy pont, amikor úgy döntöttél, hogy, és utólag már tudjuk, hogy pihentetted, vagy szüneteltetted a röplabdát. Aztán hál' Istennek visszatértél, és most viszont csapatkapitányként a ligában megválasztott legjobb játékosként, nyitó királynőként visszavonulsz. Mi az, ami nehezebb döntés volt? Elmenni, vagy végleg visszavonulni?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden nehéz döntés volt ezzel az egész röplabdával kapcsolatban. Nagyon át kellett gondolnom, hogy mégis mit szeretnék, mert imádom ezt a sportot, nagyon-nagyon szeretem ezt a klubot, de azt éreztem, hogy ez az okos döntés, hogyha én most, ahogy szokták mondani, a csúcson abba hagyom, ez egy mindenkinek mást jelent a csúcs, nekem ez a szezon jelentette a csúcsot.
Most nehéz volt meghozni ezt a döntést?
Nehéz volt, igen. Annó, amikor először abba hagytam, akkor 20 éves voltam, az egy elég hirtelen felindulásból jött ötlet. A szívemre hallgattam, de egy percig se bántam meg, hogy kihagytam azt a 2 évet, mert ha azt a 2 évet nem hagytam volna ki, akkor most nem tartanék itt, úgyhogy az egy sokkal gyorsabb döntés volt, most azért ez egy jól átgondolt, megfontolt.
2018-ban még olvastam veled egy szerződés hosszabbítást május környékén, vagy a szezon végén, és már akkor egyébként annak ellenére hosszabbítottál, hogy már akkor azt nyilatkoztat, hogy egyébként egy nagyon nehéz év volt, sérülés is hátráltatott téged, de hogy Sarlós Mártonnal, az ügyvezetővel többször beszéltetek, és egyébként már akkor ugye többször megfordult a fejedben a visszavonulás, de hogy egyébként ennek ellenére hosszabbítasz. Majd én kutattam, de most nem találtam meg azt a kimondott bejelentést, amikor te visszavonultál, de a következő cikk, amit olvastam ebben az évben augusztusban, hogy majd ki lesz a 21 évesen visszavonuló Paporsója helyett a Vasasban, ugye az azeri válogatott Abdulazimova. Mi volt az, hogy miből lett eleged akkor?
Hát a sérülésem az nagyon hátráltatott, és azt kell, hogy mondjam, hogy elegem lett egy kicsit a röpiből, és szerettem volna egy normál életet élni, egyetemre járni, a magánéletemre koncentrálni, és nem voltam elég kitartó a sportban, és nem olyan volt a hozzáállásom, ami előre vitt volna, és nekem pont kellett ez a két hét, hogy 100%-on jöjjek vissza.
Akkor, két év?
Vagy két év, igen, bocsánat, az a két év kihagyás. Nem voltam eléggé motivált. Úgyhogy akkor az egy okos döntésnek bizonyosult, és utólag is ezt mondom, hogy egy percig nem bántam meg.
Mi történt veled abban a két évben?
Egyetemre jártam, a tanulásomra fókuszáltam, nagyon sokat utaztam, úgyhogy magánéleti dolgok.
Ez a gazdasági egyetem egyébként, igen, amit olvastam igen. veled kapcsolatban? Ezzel van terved? Vagy mi az, ami a te szakképesítésed, mert azt is olvastam, hogy elvégezted, és nyilatkoztad, hogy egyébként lehet csinálni a kettőt együtt, a röplabdát is, meg az egyetemet, tehát gondolom az belenyúlt egyébként már a visszatérésed utára is, de mi leszel, ha nagy leszel?
Igen, közgazdászként végeztem, belenyúlt az első vasasos szezonomnak a végén volt az államvizsgám. Azt hiszem, még a válogatottból vizsgázgattam, emlékszem. Kereskedelem és marketing szakon végeztem. Nem tudom, hogy ebben fogok-e tovább menni, vagyis hogy ezzel kapcsolatosan szeretnék-e munkát találni, az még kérdéses.
Azt mondod, hogy ebben az évben sok minden történt veled, és inkább a magánéletre koncentráltál, de hogy ez kellett ahhoz, hogy aztán az legyél, aki. Mi volt egyébként az a pont, amikor elgondolkodtál azon, hogy vissza kéne menni röplabdázni?
Külföldön voltam egy fél évet, és utána hazajöttem, és Covid volt, és akkor jött az első megkeresésem. És azt éreztem, hogy készen állok arra, hogy visszatérjek, és nagyon támogató volt az akkori klubom. Az MTK csapata tártkarokkal vártak, és egy nagyon kemény szezonon voltunk túl, így visszagondolva, nagyon sok edzéssel, de nekem az kellett, hogy ez megalapozza a kihagyás utáni évet.
Azt mondod, hogy az MTK-tól jött a megkeresés, ez ugye 2020-ban volt, és akkor visszatértél, az MTK-hoz visszatértél, ahol Leiszt Máté és Sétkraut Krisztián edzők keze alatt remekeltél, majd bejutottál a válogatottba is, de mondtad, hogy az MTK keresett meg, tehát akkor igazából a lehetőség talált meg téged annó.
Igen, de az MTK-ban nevelkedtem, nagyon sok évet töltöttem el ott, úgyhogy kapcsolatban voltam az ottani vezetőséggel. Amikor onnan eljöttem, azt gondolom, hogy jól váltunk el, és éltem a lehetőséggel, amit megkerestek. És azt érzem, hogy egy szép szezon zártunk akkor is, úgyhogy sokat köszönhetek annak a klubnak, meg azoknak az edzőimnek is.
Hiányzott egyébként a röplabda ebben a két évben?
Hiányzott, igen, hiányzott amúgy. A második év végére fogalmazódott meg bennem leginkább, hogy nagyon szívesen mennék vissza. Felhívott Nyári Virág egyik nap, és nagyon örömmel fogadtam a hívását, és akkor gondolkoztam el komolyabban. Nem számítottam rá, hogy lesz megkeresésem, de az egy eléggé kaotikus időszak volt mindenki számára, hiszen a Covid kellős közepén voltunk, és onnantól online lett az egyetemem. Szóval Azelőtt nem biztos, hogy elgondolkoztam volna, de így, hogy online volt a suli, nagyon egyszerűen meg tudtam oldani az edzéseket és a sulit így egyszerre.
Emlékszel az első edzésedre újra?
Őszintén annyira nem. Annyira nem. Az alapozásra emlékszem, hogy nagyon-nagyon kemény volt, és azért két év kihagyás után nehéz volt visszaállni, de szerintem hamar felvettem a ritmust.
Mi volt a legnehezebb fizikailag egyébként?
Fizikailag, igen, visszaépíteni ezt az izomzatot. Azért egy sportoló, amikor flowban van, folyamatos edzések vannak, egy szezon után, vagy a válogatottba, utána vissza egy szezon, akkor, hogyha ez egyszer csak megszűnik, akkor az izomzat elég hamar le tud épülni, és ezt viszonylag nehéz visszaépíteni. De azért emlékszem, hogy már itt térre sikerült visszaszereznem a régi formámat.
Mit szóltak egyébként a röplabda társadalomban, amikor visszatértél? Hogy fogadtak téged?
Na, a csapattársaimról tudok nyilatkozni, és mindenki nagyon nyitott volt, meg aranyos volt velem kapcsolatban.
Utána kaptál egy megkeresést, gondolom, a Vasastól, a korábbi csapatottól. Azt megkérdezhetem-e, hogy annak idején egyébként milyen szájízzel váltatok el egymástól?
Nem volt egyszerű a távozásom, de a vezetőség azt érzem, hogy megértette azt, hogy nem vagyok ott fejben, és hogy nem szerettem volna ezt annyira 100%-osan, ami igazából a csapatot nem segítette volna annyira, úgyhogy viszonylag jól, utána nagyon örültem a megkeresésnek, és hát azóta kifogástalan a kapcsolatunk. Megpróbáltam bizonyítani, és meghalálni ezt a bizalmat azóta.
És azóta 5 magyar bajnoki cím, 4 magyar kupa győzelem, nemzetközi szereplések. Sarlós Márton azt nyilatkozta a minap, hogy az 5 magyar bajnoki cím közül számára ez a legszebb. Nem tudom, te hogy vagy ezzel?
Ezt többen kérdezték egy az elmúlt időszakban, hogy melyik a legszebb, melyikre gondolok vissza a legjobban, és nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert mindegyik kupa, mindegyik cím, minden győzelem más miatt szép. Ennek az évnek is megvolt a különlegessége. Nyilván számomra az, hogy csapatkapitányként lettünk magyar bajnokok, az egy nagyon felemelő érzés, de minden egyes szezonnak megvolt az apró maga szépsége, különlegessége, milyen csapattársakkal, milyen nehézségekkel sikerült a csúcsra jutni.
Gondolom azért mondják ezt Sarlós Márton is, illetve a vezetőedzőtök, Janis Athanasopoulos, hogy mert hogy ha jól tudom, akkor ez az év egy új építkezés volt, a nemzetközi szereplés nem sikerült annyira jól, gondolom a motivációban is ez jelentett némi visszaesést is, hogyha fogalmazhatok így, de gondolom ez volt az egyik legnehezebb a bajnoki cím, amit megszereztetek. Vagy rosszul látom?
Nehéz volt, de nem mondanám azt, hogy ez volt a legnehezebb. Egy új csapattal vágtunk neki, de ha visszagondolunk, 5 évvel ezelőtt ugyanúgy egy teljesen új csapattal vágtunk neki. Az első magyar bajnoki címünket úgy sikerült megnyerni, hogy a döntő az 5 meccses lett, és az első 4 meccses az 5 szett volt. Úgyhogy azt mondjuk nehézségre sokkal nehezebbnek mondanám, csak az már a távolban van.
De gondolom az viszont, hogy a tökéletes szereplés, mármint ami a magyar bajnoki címeket és a magyar kupa győzelmeket jelenti, egy hiány nem jött össze, hiszen idén nem sikerült a magyar kupában az aranyérmet elhozni, viszont gondolom ez nem von le semmit az elmúlt 5 évben és a Vasasban töltött időszakból.
Hiányérzet az van bennem, meg szerintem mindenkiben is, és nagyon-nagyon csalódottak voltunk, hogy nem sikerült. Közel voltunk hozzá, de sajnos Nyíregyháza jobbnak bizonyult azon a mérkőzésen. Egy picin múlott, de ez nem hiszem, hogy bárkit is befolyásolna a mai nap. Nem gondolok vissza egy kicsit se rosszabbul emiatt a karrieremre. Mint csapat sajnálom, hogy nem sikerült ezt is behúzni, de a magyar bajnoki cím az egy fontosabb kitűzés volt. emiatt szerepelhet nemzetköziben jövőre a csapat, ami egy elég lényeges dolog, úgyhogy ez sikerült, és egy jó szájízzel zártuk a szezont.
Egyébként mi történt a Magyar Kupa, illetve a bajnoki döntő közötti időszakban?
Kemény két hét edzés volt, és reagálnunk kellett a Magyar Kupára. Az egy pofon volt, talán jókor jött pofon, és ezáltal még jobban fókuszálva és agresszívabban mentünk neki a bajnoki döntőnek, és azért az első két meccsnek az eredménye, meg mutatott játéka, az tükrözi is ezt.
Ha viszont a nemzetközi szereplésről beszélünk, akkor gondolom nem ez az idény az, ami kiemelkedik a pályafutásodban, hiszen szerencsétlen sorsolásotok is volt, sajnos így mindössze 4 meccs jutott erre az idényre.
Igen, a tavalyi évünk volt nemzetközileg a legkiemelkedőbb. Idén sajnos nem sikerült, nagyon nehéz volt a sorsolás. Nem tudtuk még azt a teljesítményt nyújtani ott évelején, amit akár talán később sikerült. Csalódottak voltunk, de az ellenfél jobbnak bizonyult.
Vendégem továbbra is Papp Orsolya, a Vasas 5-szörös magyar bajnok visszavonuló röplabdázója. A vezetőedzőtök számára is véget ért egy korszak a Vasassal, hiszen ő is 5 év után most elköszönt, és azt tudjuk róla, hogy egy tüzes, és ahogy én láttam, egy nagyon jó motivátor edző, de te milyennek láttad őt, milyen volt vele a közös munka?
Igen, megvan a temperamentuma, amire mindenki emlékszik, de ez egy nagyon pozitív viselkedés igazából, a pálya szélén is, meg edzésen is. Ő egy percre nem hagy téged kiesni a koncentrációból, és végig motivál, és bíztat, és ott van melletted a pálya szélén. Ritka, én még nem dolgoztam ilyen edzővel, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy az elmúlt 5 évet együtt csináltuk végig a Vasasnál, sikerekre vezetett, és nagyon sok mindent tanított, nem csak a pályán való viselkedésre, hanem a pályán kívüli attitűdre is.
Nehéz volt őt megszokni egyébként?
Az elején talán igen, de azért akkor sokkal fiatalabb is voltam. Egy idő után meg már így tudtam, hogy mit fog mondani. Annyira sokat dolgoztunk együtt, és már ő is annyira ismert, hogy egy-egy arckifejezésből pontosan tudta, hogy mit érzek, mit gondolok, mi a helyzet velem. Úgyhogy talán az elején azt mondom, hogy nehezebb volt beleszokni ebbe a görög angolba, ebbe a temperamentumba, de a végére már nagyon könnyen felvettem a ritmust.
Hogy változott egyébként a ti kapcsolatotok, hiszen ugye most már csapatkapitány voltál, gondolom az ő jobb keze is. Tehát azért neked biztos, hogy közvetítő szereped is volt, főleg az új csapattársakkal, hiszen azért nyáron itt nagy volt a jövésmenés nálatok.
Igen, nagyon hálás voltam, hogy megkaptam ezt a bizalmi szerepet, és igen, mondhatni, hogy kapcsolattartó. Próbáltam segíteni az újakat, hogy felvegyék a ritmust minél hamarabb, és segíteni őket edzésen, vagy akár edzésen kívül is.
Ő azt nyilatkozta, mármint a vezetőedzőtök, hogy december környékén kapott pár megkeresést európai kluboktól, és akkor erősödött meg benne az az érzés, hogy talán most kellene lezárni ezt az időszakot a Vasasnál. Ti mikor tudtátok meg egyébként, hogy ő nem lesz majd veletek jövőre? Nyilván tudom, hogy te visszavonulsz, de hogy a klubnál?
Akkor még bennem sem fogalmazódott meg 100%-osan, hogy visszavonulok. Pontosan nem emlékszem, hogy ezt mikor tudtuk meg, valamikor mi is a szezon közben. Egy csapatmeeting volt, ahol tisztán el lett mondva a számunkra, mielőtt még kikerült a nyilvánosság elé. Szerintem ő is hasonlóan gondolkozik, hogy ez egy gyönyörű kerek 5 év volt, és a csúcson távozik Magyarországról. Kell néha a környezetváltás. Ritka amúgy szerintem, hogy ilyen szinten 5 évig akár egy edző egy klubnál van, úgy, ahogy egy játékos is, az is ritka, hogy én 5 évet itt voltam. Nagyon sokat köszönhet neki a klub, meg a magyar röplabda, és biztos vagyok benne, hogy még több sikert fog elérni.
Igen, mert azt azért zárójában tegyük hozzá, hogy azt nem tudjuk, hogy holba megy, tehát ő azt még nem nyilatkozta, annyit olvastam egyébként a klub honlapján vele kapcsolatban, hogy nem Magyarországon folytatja, tehát ez már ő is elárulhatja. Neked milyen volt az ünneplés a döntő után, úgy, hogy azért már tudtad, hogy számodra ez lesz az utolsó mérkőzésed a pályán?
Nagyon nehéz volt, lelkileg, mentálisan, igazából. A meccs az egy nagyon elhúzódó 5-szettes meccs volt, úgyhogy azt végig izgultuk konkrétan az utolsó pontig, utána pedig önfelett ünneplés, sírás, és búcsú a szurkolóktól, a klubtól, majd lesz egy hivatalos búcsúztató, az egy kicsit komolyabb hangvételű lett, de ott az ünneplésé volt a szerep a keddi meccs után.
A csapattársaitól mit kaptál így a meccs után is? Engedtek el a civil életbe idézőjelben valamilyen útravalóval?
Nagyon sok ölelést és jó kívánságokat. Igazából majd mondom, most hétvégén lesz az igazi búcsú, amikor azért több külföldivel lehet, hogy többet nem is fogok találkozni. A magyar játékosokat, akik főleg akik maradnak velük, biztos, hogy még fogjuk egymást látni, mert nem mondom, hogy azért annyira távol szeretnék maradni a röplabdától, úgyhogy meccsekre még biztosan fogok kijárni. Igazából nehéz, főleg akivel már több éve játszottam együtt. Őket gyakran többet látjuk egymás, mint a saját családunkat, szóval nehéz a búcsú.
Emlékszel arra, hogy mi történt az elmúlt nagyjából egy hétben?
Igen, igazából az első pár napban az ünneplése és a pihenésé volt a szerep, azóta esküvőn is voltunk, úgyhogy a férjemnek segítettem be a munkába, úgyhogy egyelőre még kicsit kaotikus, még csak egy hét telt el, de már azóta is találkoztam csapattársakkal, voltunk együtt edzeni is, úgyhogy most kicsit lazább a tavasz.
Vendégem továbbra is Pap Orsolya, a Vasas 5-szörös magyar bajnok visszavonuló röplabdázója. Mi az, ami szerinted majd a legjobban fog hiányozni a röplabdából, hiszen tudom, hogy még csak egy hét telt el, és mondtad, hogy elég kaotikus, tehát nyilván majd később fog jönni az a eszmélés, hogy milyen
igen,
is az
igen,
élet.
Egyelőre minden ugyanolyan, mint az eddigi évek során, mivel megnyertük a döntőt, és utána pedig szabadság jön. Szóval egyelőre még nem érzem, ez majd leginkább augusztusban lesz furcsa, amikor az alapozás első napján nem vagyok ott. Nem tudom. Igazából a csapattársak, a rendszer az életből, de valószínűleg egy teljesen más rendszer fogja követni az életemet, illetve a meccsek, egy-egy izgalmas meccs, illetve a sport szeretete, szóval a játék szeretete az biztosan.
Milyen volt egyébként egy-egy izgalmas meccs? Te azokat hogy élted meg, amikor, és például itt akár a bajnoki döntőre is, az utolsó meccsre is gondolok, amikor azért mondjuk az utolsó pontokon, illetve döntő játszmában dőlnek el sorsok?
Mindegyik más. Az évek során próbáltam, és azt gondolom, hogy fejlődtem is ebben, hogy ne kerüljek be ebbe a pánikba, mert azért ez egy nagyon-nagyon stresszes momentum és pillanat lehet, és mindig ezt mondtuk a csapattársakkal is, hogy aki jobban meg tudja őrizni a nyugalmát, az fog előrelépni, akkor tudunk jobban játszani, hogyha nem kapkodunk, és nyugodtan vagyunk a pályán, annak ellenére, hogy 5. szett 14-14, de vannak olyan 5. szettek, amikor konkrétan így kiesett az emlékezetem, mert annyira stresszeltem és görcsöltem, és ilyen például a 3 évvel ezelőtti Magyar Kupa döntő, amikor 5 szettben 17-15-re nyertünk, és ezt az utolsó 5 pontot soha nem fogom elfelejteni, szóval mindegyiknek megvan a szépsége, itt is az ötödik szednek a vége, talán 15-11-re nyertük, nem is emlékszem pontosan. 14-11-nél azt mondom, hogy már egy kicsit nyugodtabb voltam, de addig olyan gyomorgörcs, hogy ezt egy sportoló tudja csak átélni, megérteni.
Mi az, ami ebben segít, vagy milyen folyamat ez, hogy az ember egy ilyen stressz időszakban le tudja nyugtatni magát, és ahogy mondtad, hogy most már ebben sokat fejlődtél, és most már nem pánikolsz be, amikor ilyen éles helyzet van, a rutin, meg talán az, hogy holnap is van nap, és nem dől össze a világ, bárhova billen a mérleg.
Igen, a mentális erősség a kulcsa ennek, és talán a rutin. Az évek során ebben a Jenisszel nagyon sokat fejlődtem, ő nagyon tanított erre, és próbált segíteni ebben, mert ez nem könnyű, ez nem mindenkinek jön automatikusan. Vannak ilyen beállítottságú játékosok, meg vannak olyanok, akik ezt nehezebben kezelik. Én talán a B kategóriába tartoztam, de a végére azt érzem, hogy azért sikerült ezt leküzdenem.
Ezek szerint ez tanulható, mert ahogy látom, Jenisznek a mentalitása, ő ezt magával hozta, természetesen az is nála sokat segíthetett, hogy ő egy picit könnyebben kezelte az ilyen helyzeteket, hogyha ezt jól mondom, az ő mentalitása az, amit ő hozott, és azt kellett mondjuk magyarként megpróbálni átvenni.
Nem gondolnám, hogy könnyebben kezelte, mindig amit mondod, hogy hogyan tudjuk kontrollálni az érzelmeinket, hogy amit érzünk, annak ellenére mi az, amit kifele mutatunk. És ez nagyon fontos. Ez nekünk egy kulcsa volt az elmúlt 5 év sikereinek.
Az, hogy ebből az ellenfél mit érzékel.
Így van. Meg, hogy mi mit mutatunk a pályán egymásnak.
Amikor először visszavonultál, akkor volt-e benned valami olyasmi, hogy nem tudtad megmutatni azt, ami benned van, vagy volt-e valami olyan, amit nem látott belőled a külvilág, ami végül aztán kijött, és láttuk ebben az 5 évben?
Amikor először ebbe hagytam, és valaki azt mondja nekem, hogy én most ezt így fejezem be, azt nem biztos, hogy elhiszem. Nem tudom ezt igazán megmondani. Soha nem gondoltam volna, hogy visszajövök. De nagyon-nagyon hálás vagyok az MTK csapatának, és utána pedig a Vasasnak, a Marcinak, akik meglátták bennem ezt a lehetőséget, és pusoltak, és segítettek, és támogattak, mert nélkülük ez nem sikere lehetett volna.
Mikor voltál a legboldogabb a karriered során?
Talán most így az utolsó meccs után tényleg csak boldogságot éreztem, meg hálát az elmúlt időszaknak a visszatekintésére, mert egy lezárás az mindig nehéz. Akkor így végigpörög előttünk az elmúlt x év, de azért nagyon régóta röplabdázom, szóval most éreztem a legnagyobb boldogságot.
Pap Orsolyát, a Vasas 5-szörös magyar bajnok, 4-szörös magyar kupa győztes röplabdázóját hallották, aki az idén végén visszavonult. Köszöni a figyelmüket a riporter Szilágyi Dóra, viszont hallásra.
Ez a Sport délelőtt Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Ez a föld a senki földje, állandó lakója nincs. Nem köti senkit semmi népszokás. Halkan szól a jó zene, ezernyi nyelven szól egy vallomás. Távozik, és száll a sok-sok gépmadár. Reptér, lobog a szélben a szélsár, villognak egyre a lámpák, repülni hív a magas ég. Reptér, lobog a szélben a szélsár, villognak egyre a lámpák, repülni mindig szeretnék.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Spiller Tiziánával, méghozzá egy friss magyar bajnok gyaloglóval beszélgetek, aki már egyébként, most még nagyon fiatal, de még fiatalabb korában ott volt a 2024-es római atlétikai Európa-bajnokságon, mármint gyalogló, de hát kezdjük a neveddel. Nem Spiller, igen, és ráadásul két ellel kell mondani, Spiller Tiziana. Honnan ez egy gyönyörű elnevezés?
Nekem édesapám olasz, így emiatt különleges, vagy hát itthon idegen a nevem.
Tehát ezért nem a németes változat, nem és Spiller Tiziana, hanem olaszosan.
Igen, ezért ezt mondjuk.
Térjünk rá akkor rögtön erre a március végi Békés Csabai félmaratoni országos bajnokságra, gyaloglásban több mint 21 kilométer, 21 ezer néhány métert megtenni. Mennyire számítasz te rutinosnak ebben a sportágban a magad 22 évevel, így, hogy ahogy már említettem, ott voltál a 24-es felnőtt EB-n is?
Mindenképpen elmondhatom azt, hogy az elmúlt három évben már megtapasztalhattam a hosszabb távot, illetve a 20 kilométeres távot, hiszen a hosszabb táv nálunk most már a maraton, korábban 50, illetve 35 kilométer. A gyaloglás alapvetően nem a fiatalok sportja, akár 28-30 éves korára jut el az ember a csúcsra, addigra tudja azt az edzésmunkát elvégezni, amivel már ki tudja hozni az igazi világszintű eredményt sokszor.
Hallgatóknak muszáj elmondanom, hogy egy roppant törékeny fiatal nő vagy, most a súlyodra nem akarok említést tenni, ez mekkora előny, hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen könnyebb testet azért könnyebb megmozdítani, illetve ebben a furcsa testtartásban, ami a gyalogrókra jellemző, hát fontos, hogy mindig az egyik lábbal ugye a földet kell érni, mert különben megbüntethetnek.
Igen, mindenképpen fontos egy olyan testösszetételnek a fenntartása, amivel optimálisan tudjuk a versenyt teljesíteni, tehát kell egy megfelelő izomzat, hiszen a gyorsabb tempóhoz elengedhetetlen, hogy legyen egy jó izomtömeg, de viszont nem szabad ezt túlzásba vinni, muszáj a megfelelő testösszetétel, ebben dietetikus segíti a
munkátokat.
Munkánkat, igen.
Még az edződről azért néhány szót mondjál, ugye a BHS-e versenyzője vagy?
Igen, az edzőm Szűrs József, ő Miskolcon, a Miskolci Sportiskolánál, illetve a DVTK-nál edzősködik még.
Na de várják azt, hogy oldjátok meg? Te hivatalosan, mit is mondtál, Belencei Tavi lány vagy?
Igen, Agárdon nőttem fel, illetve Fehérvárhoz is sok szál fűz, viszont 2014-ben Budapestre költöztünk, és azóta alapvetően Budapesten élek, viszont az egyetemet Miskolcon végzem, és emiatt váltottam edzőt, és kerültem Józsi bácsihoz.
Többet vagy akkor Miskolcon, mint Budapesten?
Ez túlzás lenne mondani. Az egyetem első éveiben ott több időt töltöttem Miskolcon, most viszont az edzésmunka nagy részét Budapesten végzem, de ellátogatok az edzőmhöz, illetve minden nap egyeztetünk arról, hogy milyen volt az edzés, hol tartunk, és hogy mi következik.
A Covid mennyire segített, vagy miben segített ebben? Tehát az, hogy akkor egy távkapcsolatban is ez tud működni.
Ugye COVID idején én még a nevelőedzőmmel készültem, dr. Urbán Ákossal és Gál Gézával. Ugye különleges helyzet volt ott, ugye fiatalabb versenyzőként még nem minden kivétel vonatkozott rám, ugye a kijárási tilalom, illetve hasonló okból nehéz volt megoldani a közös edzéseket, viszont amint erre mód volt, hamar tudtunk alkalmazkodni, és sokat tudtam másokkal készülni, így hamar megtanultuk, hogy hogyan lehet ezeket megoldani.
Egyedül kell többet edzeni, vagy azért csoportban, mert hogy úgy gondolom, itt is könnyebb, mintha egyedül kell mindig?
Sokkal könnyebb csoportban edzeni, nagyon sokáig volt erre lehetőségem. Récsei Ritával edzettem rengeteget, aki klubtársam, bár most szünetelteti a karrierjét gyermekvállalás miatt, viszont neki nagyon sokat köszönhetek abban, hogy a 17-18 éves koromtól 20-21 éves koromig ilyen sokat tudtam fejlődni, és rengeteget tudtunk együtt edzeni. Mindenképpen alkalmazkodnom kellett ahhoz, hogy egyedül kell edzenem, egyedül csinálom a legtöbb edzésemet, de időnként akár biciklis kísérő, vagy valaki futva segíti a munkámat, és most már ez nem jelent gondot számomra.
Miskolcon, ott az Avashegyen gondolom, akkor könnyebb edzeni, mint Budapesten. Budapesten hol tudsz?
Budapesten az edzéseim nagy részét ezt a Margit-szigeten végzem, illetve...
Máshol nem is nagyon lehet, úgy ideális körülmények között?
De van lehetőség, a zárt bicikli utak azok általában alkalmasak erre, illetve a pályaedzéseimet azt a Honvéd pályán szoktam végezni.
De ott hány kilométert nyomsz le mondjuk, akkor ugyanazon a körön? Hát 400-as pálya van.
Igen. Tegnap a bemelegítés levezetésen kívül 12 kilométer gyalogoltam a pályán, az 30 kör.
Jól bírod, ez rutinnak, vagy ilyen hétköznapinak számít? Mert most így belegondoltam, hogy szörnyű lehet, mármint fárasztó és nehéz.
Én viszonylag ritkán szoktam egyébként pályán edzeni, ez mondjuk, hogy egy kivételes alkalom volt, de kell egyfajta monotónia tűréshez a sportákhoz, hiszen a 20 kilométer, vagy hát most már a félmaratoni táv is általában egy kilométeres körön zajlik.
Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban Spiller Tiziana, aki a 47. nyílt gyalogló versenyen idén március 29-én Békéscsabán új országos csúcsa, 1 óra 40 perc 50 másodperccel nyert el, ugye több mint 21 kilométer félmaratoni táv. Erről is beszélünk majd, de most még azért akkor időrendben haladva, hogyan alakult ki ez a gyaloglás iránti vonzalom? Mert azt már tudjuk, hogy ez nem egy könnyű szakma. Nem mintha a gátfutás, vagy mit mondjak, mondjuk Márton Anitára, ha gondolok, a súlylökés, nyilván az is, annak is megvan a nehézsége.
Nagyon nagy szerencsém volt, hogy amikor Budapestre költöztünk és a Honvédba kerültem, amint átváltottam a futásra, az edzőm, akkor Gál Géza, nagyon sokat dolgozott együtt a Honvéd gyalogló edzőjével, dr. Urbán Ákossal, és 2015 végén, 2016 elején, amikor a fedett pályás bajnokság közeledett a legfiatalabb korosztálynak, akkor felajánlotta az edzőm, hogy próbáljam ki a gyaloglást. Legfőképpen azért, mert engem már akkor is az állóképességi számok vonzottak, és tudtuk, hogy az megy jól, és az atlétika versenyrendszerében akkor a leghosszabb futótáv annak a korosztálynak 2000 méter volt a mezei futáson kívül. Gyaloglásban meg ugye 3000 métert is rendeztek, illetve utcán 5 kilométert, ami tovább tart, tehát nekem jobban tetszett.
Hogy zajlott ez az átállás? Tehát tudtad azt, hogy ebben azért még jobb esélyeid vannak, de ez be is bizonyosodott ott hamar?
Szerencsére én nagyon hamar ráéreztem a mozgásra, az első edzések után már viszonylag jól ment technikailag, így ez mindenképpen segítette azt, hogy motivált legyek és oda akarjak állni a versenyekre. És bár az első fedett pályás versenyen még nem úgy sikerült, az akkori békéscsabai gyalogló bajnokságon 5 kilométeren már győzni tudtam, és ez hosszú távon megalapozta azt, hogy motivált legyek ebben a sportágban, de az első években még párhuzamosan űztem a futást és gyaloglást.
Mást kipróbáltál? Mármint atlétiken kívül?
Atlétiken kívül rengeteg sportágat kipróbáltam. Gyakorlatilag amióta járni tudok, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy vittek sportolni mindenhova, ahova lehetőség volt. Mivel nekem van egy bátyám, kézenfekvő volt, hogy minden sportot, amit ő űzött vagy kipróbált, azt én is ki akartam próbálni. Így az ovis rögbitől az úszásig, a teniszen át, az első években felfedeztem, hogy milyen lehetőségek vannak, majd az öt tusánál ragadtam meg néhány évre, és innen váltottam a futásra, majd a gyaloglásra.
Más nem feltételezhetek, mint hogy akkor még fiatalabb korodban hasonlóan törékeny voltál, tehát az látszott, hogy te mondjuk nem leszel egy olyan hatalmas küzdősport tehetségben, hát most 48 kg-ban judós is lehetnél nyugodtan, és akkor az egy másik történet, tehát nem ezzel függ össze, de gondolom, hogy ahol az kellett, hogy nagyon erős legyen valaki, a teniszütőt jól tudja tartani, és azzal nagyot tudja ütni, hát abban mondjuk ezzel a vékonyabb testalkattal úgy nehéz elképzelni téged.
Hát igen.
Nem, mint próbáltunk volna szkanderozni, tehát hogy gyorsan lenyomnád a karomat.
Valóban hamar kiderült, hogy nekem az állóképességi sportágak lesznek a nagy szerelmem is, illetve a testhez állóbb szakágak, de azért fiatalabb koromban még inkább el lehetett rólam mondani, hogy az átlaghoz nagyon kicsi voltam.
Mi okozta a legnagyobb nehézséget itt a gyaloglásban, amikor már így átugrottál a sok minden sport, és főleg a futásról a gyaloglásra, és amikor már csak gyalogoltál?
Az első nehézségeket talán a Covid okozta, hogy amiatt a világversenyek, amikre készültem, azok elmaradtak. Ugye nekem emiatt nem volt U18-es Európa-bajnokság, illetve a 2022-ben később a csapatvilágbajnokságot is kihagyta a magyar csapat. Viszont az volt a szerencsém, hogy nagyon jó csapatban tudtam készülni már akkor. Az, hogy egészen fiatal koromtól olimpikonokkal edzhettem együtt, ez végig motivált ebben az időszakban, és előtérbe tudtam helyezni a hosszú távú céljaimat is.
Most mi az, ami motivált? Tehát milyen nagy célt tűztél ki?
Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy mindent a sportban a Los Angeles-i olimpiának rendelek alá, az odavaló kijutás, illetve az ottani jó teljesítés, de rövidebb távon az idei Birmingham-i Európa-bajnokság az, amire készülök.
Az nagy segítség, hogy már ott voltál 2024-ben Rómában is, tehát hogy már láttál egy ilyet?
Igen, bár az odavaló kijutás az még nem volt elvárás, viszont utolsó pillanatig küzdöttem érte, és sikerült ugye a világranglistán olyan pozícióba kerülnöm, hogy tudjak versenyezni, bár ez kicsit rányomta a bélyegét az ottani eredményemre, hiszen az egész tavaszi szezont végig kellett versenyezni, emiatt nem tudtam a maximumot kihozni az Európa-bajnokságon. Azonban az, hogy abban a felnőtt mezőnyben állhattam oda, az nagyon jó tapasztalatot jelentett már akár a tavalyi év versenyeire nézve is.
Milyen a magyar mezőny? Most direkt Madarász Viktória EB bronzérmes doping esetéről nem fogunk beszélni, mert az nem téged érint, de Récséri, tehát mondtad vele, annak idején még a 18-as EB-n találkoztam, Hellebrand Máténak is kiváló eredményei voltak a férfiaknál, szóval hol tartunk most? Milyen motivációs közegben vagy csak itt Magyarországon belül?
Jelenleg a felnőtt magyar mezőny főleg a nők körében kicsit megfogyatkozott, mivel két kiváló versenyzőnk is, ugye Récsei Rita és Olá Barbara is szünetelteti a karrierjét jelen pillanatban, de bízom a visszatérésükben. Illetve ugye Madarász Viktória is nagyon jó teljesítményt nyújtott az elmúlt években, ami számomra nagy motiváció volt, viszont a jelen helyzetben kicsit csalódott vagyok. Viszont nagyon vannak nagyon tehetséges fiataljaink. Kovács Alexandra, aki már tudott Eiofont győzni, most kezdi a hosszabb távra való átállást, és bízom abban, hogy ő is hamar fel tud nőni a felnőtt mezőnyhöz, és együtt tudunk világversenyeken sikereket elérni. A férfi mezőnyben pedig ott van egy nagyon erős triónk, Hellebrand Máté, Venyer Csembence és Tóth Norbert az, akik jelenleg a világversenyen való szereplésért küzdenek, és azt gondolom, hogy utánpótlásban van még hova fejlődni, és rengeteg versenyzőre lenne szükség. Tehát a mezőny jelenleg nem a legnagyobb, de bízom abban, hogy ez a későbbiekben bővülni fog, és nagyon várom a következő világversenyeket, hogy minél nagyobb csapattal szerepelhessünk.
Említetted, hogy ugye 22 évesen még itt fiatalnak számítasz. Egy Európa-bajnoki érmet 10 év múlva várhatunk tőled felnőtt mezőnyben, vagy azért ennél nagyobb, merészebb álmaid vannak?
Nagyon nehéz, pontos időpont, vagy időszakot becsülni, hogy mikorra juthatok el oda a sportkarrieremben, de azt gondolom, hogy a következő két-három év nagyon fontos lesz abból a szempontból, hogy hova tudok a következő 6-8 évben eljutni, hiszen az, abban, ebben az időszakban elvégzett edzésmunka fogja azt megalapozni, hogy a következő következő világversenyekre odaérhessek a dobogóra, vagy akár a döntős helyezésekhez.
Ugorjunk akkor rá, itt a Nemzeti Sportrádióban Spiller Tiziánával, egy kiváló gyaloglóval beszélgetek, akinek nem csak merész számai vannak, hanem reális, kézzelfogható eredményei. Békés Csabán március 29-én a félmaratoni UB-t is megnyert egy gyaloglásban. Az ugye 21 kilométeren egy picit több, 35 kilométer, az hányszor sikerült már neked? Tehát nyilván azt arra edzeni azért úgy lehet, hogy 35 kilométert megteszel, mert hát, hogy is mondjam, az a kiégetnéd magad. Hogy működik ez?
Én nem versenyeztem 35 kilométeren, illetve edzésen sem teljesítettem még gyalogolva.
Akkor a 21 kilométer most egyelőre az a felső határ?
Igen, tudni kell, hogy most volt idén egy távváltás, korábban 20 kilométer volt a versenytáv, idén váltottak félmaratonra, illetve a hosszabb távon a 35 kilométerrel maratonra. Ez segíti is szerintem az összehasonlíthatóságot a futással, hogy kicsit kézzelfoghatóbbak az eredmények egy átlagos sportolónak, futónak, hogy mégis milyen tempóban haladnak a gyaloglók. Úgyhogy a félmaratoni távra én nekem a leghosszabb edzéseim nyilván alapozó időszakban vannak. 22-25 kilométer gyaloglás, illetve idén futottam 30 kilométert is.
Arra hogy készültök mentálisan, hogy amikor versenyszituációban, versenyen jön az ellenőr, jön a bíró, és akkor először, másodszor, aztán harmadszor, ha figyelmeztet, akkor már kizár. És az elmúlt 25-30 évben láttunk itt olimpiákon is egészen drámai pillanatokat, tehát hogy könyörtelenek egy kilométerrel, most melyiket is mondtam, mondjuk a leghosszabb távot, ha nézzük, de hát 20 kilométernél ugyanúgy fáj, vagy 10 kilométernél, hogyha 9800 méternél jön egy ember, és azt mondja, hogy szabálytalanul gyalogolsz, és akkor kizár. Erre fel lehet készülni?
Azt gondolom, hogy fel lehet, meg általánosságban szerintem nem éri váratlanul az embereket az, hogy kizárják őket, hiszen nem tudom, hogy a gyaloglás szabályai mennyire ismertek. Ugye definíció szerint a gyaloglás az olyan lépésekkel történő előrehaladás, melynek során a talajjal való kapcsolat szabad szemmel láthatóan nem szakad meg, illetve az előlévő láb térben nyújtva van. És a gyalogló bírók, akik hatan, heten versenypálya méretőtől függően többen vagy kevesebben vannak a pályán, ők ezt egyénileg bírálják el. Ugye ez egy testületi döntés lényegében, de mindenki függetlenül eldönti, hogy egy adott versenyző szabályos vagy szabálytalan-e. És amikor egy piros lapot leadnak, és az kikerül a táblára, amin jelzik egy-egy versenyzőnek a piros lapját, általában már számíthat rá a versenyző, hogy illetve már amikor figyelmezteti sárga tárcsával a versenybíró, hogy javítania kell a mozgásán, nem felel meg a gyaloglás szabályossági követelményeinek.
Igen, de ott lehet ezen? Tehát persze a kívülálló azt gondolja, hogy hát nem igaz, hogy nem figyeltél oda, hát már kétszer figyelmeztettek mondjuk az első két kilométeren, akkor valamit rosszul csinálsz, vagy pedig ugye, így mondjuk kívülállok, hogy hát kipécéztek ugye az embert, és akkor szerencsétlen majd galád módon lehet, hogy a cél előtt 200 méterre kapja meg a harmadikat. De hát a mozdulatsorokat, azokat gondolom ösztönösen csináljátok.
Igen, ez nehéz, mert szándékos szabálytalanságról nagyon ritkán beszélhetünk. Gyakran segít a technikán adott esetben a lassítás, vagy ha megpróbálja kicsit összeszedni magát a versenyző. Ritka az egyébként, hogy főleg a hosszabb távon, hogy tényleg az utolsó kilométerekre marad a kizárás, ha csak nem változik egy versenyző mozgása olyan nagyot, ez általában egy nagyon durva fáradtságnál szokott előfordulni. Ugye a jelenlegi szabályok szerint az, ami segíti a versenyzőket, hogy a harmadik piros lap után büntető területre kell megállnia, és ott a versenytávnak megfelelően 1-2-3 percet kell várnia, és utána állhat vissza a versenybe. Ez mentálisan szerintem még nehezebb is, mint a kizárás, hiszen utána úgy kell versenyeznie, hogy tudja, ha egy negyedik lapot kap, az már a kizárást jelenti.
Nem beszélve, hogy hátrányba került, meg megállt.
Igen, itt ugye általánosságban szerintem a versenytáv teljesítése a cél, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy viszonylag kevés alkalommal kellett ezt megtapasztalnom, úgyhogy nem tudom, hogy mi lenne a reakcióm egy kizárásra.
Jó, hát akkor ne fessük falra az ördögöt, ne erről beszéljünk. Beszéljünk zárásról a Békéscsabai versenyről. Új országos csúcs, ez benne volt a pakliban? Vártátok az edződdel, vagy sem?
Terveztem ezzel az eredménnyel. Nagyon örülök, hogy sikerült megnyernem a bajnokságot, illetve országos csúcsot gyalogolni. Nem mondom, hogy sikerült kihozni a maximumot már a saját céljaimat tekintve, de bizakodó vagyok a szezonra az eredményből.
Oké, ilyen könnyen azért nem úszod meg. Milyen körülmények voltak? Esett az eső, sütött a nap, fújt a szél?
Nem volt rossz időnk, annak ellenére, hogy arra számítottunk, hogy a tavalyi évhez hasonlóan óriási szél lesz, ezt egészen sikerült megúszni. Volt egy minimális szél, kevés napsütés egyébként, azon kívül szinte ideális gyalogóidő, hiszen 8-10 fok körül volt a hőmérséklet. Ami számomra nehézséget jelentett, hogy mivel viszonylag kicsi a hazai gyaloglómezőny, illetve külföldiek között sem volt most olyan versenyző, aki hozzám hasonló íramot gyalogolt volna, így a 21.097,5 méter szinte végig egyedül kellett teljesítenem.
Ez volt a legnehezebb.
Igen.
Mi az, ami átsegít a holdponton? Hány holdpont van egyáltalán?
Ez nagyon változik versenyről versenyre. Egy nagyon jó verseny, ez akár nincs is holdpontom, vagy nagyon hamar átlendülök rajta. Most azért két alkalommal is volt olyan, hogy újra össze kellett szednem magamat. Általában, ha találok egy fókuszt, amire oda tudok figyelni, és vissza tudom hozni a figyelmet a versenybe, az sokat tud segíteni, illetve...
De ez mit jelent? Mire gondolsz? Hogy tudsz fókuszálni?
Vannak különböző versenyzői technikák, ezt sportpszichológusok, illetve coachok tudnak segíteni elsajátítani, hogy akár egy fix pontot találni a versenyhelyszínen, ami segít, vagy mentálisan találni valamit, ami segít a fókuszt visszahozni a versenybe. Ezen kívül én sokszor, nekem sokszor zenék mennek a fejemben, és az szokott segíteni újra ritmust találni a mozgásban.
De fületben nem lehet, ha fejhallgató, tehát fülessel nem versenyezhetsz.
Nem. Ezen is nagyon ritkán szoktam zenét hallgatva.
És ilyenkor azért vadabb zenék, dinamikusabb zenék, vagy milyen speciális zenére gondolsz?
Változó. Most az idei versenyen két dal ment a fejemben felváltva. A Carson Komának és Cseri Hannának az egyik ismertebb dala. Ez változó, hogy kinek mennyire.
Mi van akkor, amikor a lelki világodban, akár a tanulással, hogy megy az összeegyeztetés az élsport és a tanulás, és arra voltam még, vagy vagyok kíváncsi, hogy mivel tudod magadat kilendíteni, amikor kicsit gödörbe kerülsz? Már nem csak a versenyen, hanem itt a pont a szürkép hétköznapokon.
Szerintem fontos az, hogy a sporton kívül legyen mindenkinek valami más is, amire koncentrálni tud, ami kicsit elvonja a figyelmét egy nehezebb időszakról. Nekem egyrészt ez a tanulás, barátok, illetve néha a zenéhez szoktam nyúlni, mivel én 10 évet hegedültem, emiatt ahhoz szoktam nyúlni ilyen nehezebb időszakokban.
Éreztem, ez az. Tényleg, neked ezzel a törékeny, alacsony testalkattal nem csak a gyaloglás, hanem tényleg az ilyen művész, hogy hegedülsz, ez simán benne van. De akkor azt már nem csinálod.
Nem, azt már csak saját örömömre szoktam időnként.
Ezen gondolkodtam, hogy mit tudnék még veled asszociációban társítani. Igen, ez simán benne lenne. Egyébként mennyire szoktak különlegesnek tartani téged, amikor elmondod egy ismeretlen társaságban, hogy te gyalogló vagy, és arra azért kevesen tudnak szerintem reagálni.
Igen, általában meglepődést szokta fogadni, majd sorozatban kérdések, hogy akkor itt mik a szabályok, az hogy van, vagy... Ez az a sport, ahol olyan furcsán mozognak az emberek, és akkor ilyenkor el szoktam magyarázni általában a szabályokat, hogy milyen távon versenyzem, illetve általában megkérdezem az illetőket, hogy szoktak-e futni, és hogy milyen iramban, és akkor összetudják hasonlítani az én versenyiramaimmal, és meg szoktak lepődni, illetve segít kicsit elhelyezni ezt a versenysportot.
A Margit-szigeten neked futni szabad? Szoktál futni azért szabad idődben?
Igen, ez nagyon változik edzőről edzőre, hogy milyen típusú a felkészülés. Én viszonylag sokat szoktam futni a felkészülés alatt. úgyhogy hetente 2-3 alkalommal is futok, akár a Margit-szigeten, illetve alapozó időszakban gyakran hegyre.
Ami még kimaradt, és feltétlenül el fogjuk mondani itt a hallgatóknak, Spiller Tiziánával kapcsolatban, gyaloguló magyar bajnokkal, aki készül az idei birminghami szabadtéri atlétikai EB-re, hogy akkor Miskolcon mit tanulsz, hányad éves vagy, és miért azt választottad, hogy kerültél oda?
Én a Miskolci Egyetem egészségtudományi karán radiográfiát tanulok.
Hoppá, röntgenes?
Igen, röntgen, CT, MR, sugárterápia és minden hasonló incsiklandóság.
Ez honnan jött? Nem hiszem, hogy kiskorodban erről álmodoztál, vagy erre gondoltál, vagy érdekeltek ezek?
Érdekelt nagyon sokáig, vagy nagyon régóta vonz az egészségügy, és mindenképpen valami olyan alapszakot akartam választani, amiből akár az egészségügy, akár műszaki területek irányába tovább tudok majd lépni.
Hogyan zajlik Birminghamig? Tehát ugye az augusztusban lesz, az még odébb van, jó pár hónap a felkészülés. Most, hogy volt március végén egy országos csúcs, fél maratoni távon, tehát több mint 21 kilométeren.
Két hét múlva rendezik a 10.000 méteres gyalogló magyar bajnokságot, azon kívül május elején lesz még a nagymúltú Pogyebrádiban rendezett gyaloglóversenyen egy válogatott viadal, ahol egy fiam... Tehát Pogyebrádiban lesz egy verseny, igen, ahol még fog gyalogolni egy félmaratont. Utána...
Ez Csehországban van.
Igen, Prágától 50 kilométerre. És utána valószínűleg még egy-egy versenyre odaállok, és edzőtáborozással fog telni. Remélhetőleg egy magaslati táborral fogok készülni az Európa-bajnokságra.
Ott mit lehet elérni? Tanulva ebből az első felnőtt EB-ből, tehát hogy 20-ba kerülés, milyen ilyen reális célt lehet kitűzni?
Szeretnék az első 16 között végezni.
Félmaratoni távon.
Igen, most kicsit megkavarja a mezőnyt azt, hogy egy napon rendezik a félmaratoni, illetve maratoni gyalogló távokat. Emiatt még nem tudom, hogy pontosan milyen összetételű gyalogló mezőny lesz.
Tehát de magyarul választani benne kell, hogy vagy ez, vagy az.
Igen, és emiatt nem tudok még annyira sem helyezést tippelni, mint általánosságban, de bízom abban, hogy az első 16 között fogok végezni, és új országos csúcsot fogok gyalogolni.
Így legyen, köszönöm szépen. A BHS-re 22 éves fiatal gyaloglója, Spiller Tiziana volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Virányi Zsolt.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.